Dr. Ordasi Péter karnagy, zenepedagógus, a Debreceni Egyetem nyugalmazott főiskolai tanára, akit a Magyar Érdemrend lovak keresztjével, Liszt Ferenc díjjal, Artisius díjjal és a Kóta életműdíjával is kitüntettek. Várja önöket a beszélgetőtárs, Beslin Anita.
Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Nyár 26. Minden nap a Dunán és ezen a héten a délelőtt műsorában. Hétköznap 10:30-től a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
9 óra múlt, közel 7 perccel Herceg Tibor szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Nézzük, mi mindent tudhatnak meg műsorunk első órájában, ha velünk tartanak. Nyáron sokan együtt kirándulnak, utaznak kedvenc házi állataikkal, ehhez pedig ismerni kell az adott állat szokásait, igényeit.
Nagyon nagy hangsúlyt helyeznek arra, mondjuk, hogy kis divatos kabátkába legyen, szép aranyos póráz, stb. Legyen rajta, de mondjuk arra már nem helyeznek elég hangsúlyt, hogy mondjuk egy megfelelő minőségű eledelt kapjon.
Ezzel kezdünk. A kurultáj következik aztán, vagyis a Magyar Törzsi Gyűlés ma már nem csupán egy hagyományőrző fesztivál, hanem a Kárpát-medence egyik legnagyobb kulturális és identitásőrző találkozója. A rendezvényt két évente szervezik meg Bugacon. Itt bemutatják a magyarság keleti kapcsolatrendszerét és a sztyeppei novasnomád kultúra örökségét.
A legfontosabb szempontunk a hagyományőrzésnél, a viseletben, a lovak felszerelésében, a résztvevő csapatoknak a összeállításában a hitelességre törekedjenek.
9:30-től tehát a kurultájjal folytatjuk. SMS számunk 39666, ezen várjuk kérdéseiket, véleményüket. Nagyjából 3 millió kutya él az országban, és 3 millió gazdás kutya él az országban. A gazdák ismerete a kutyákról, és hogy miért gondozzák őket, nagyon eltérő. Hogy a két szélsőséget említsük, van, akinél még mindig csak tárgya kutya. Egyszerűen kell a családi ház udvarára például betörőt riasztani. Van, aki pedig szinte gyermekként kezeli a társállatát, és kicsit túlzásba viszi a gondoskodást. Közös mindkettőben, hogy a kutya valós igényei nem nagyon számítanak. Dr. Gráf Miklós kisállatgyógyász és egzotikus szakállatorvos márciusi műsorunkban mondta el egy beszélgetésben, hogy mikor kellene a gazdának többet tudni a kedvenc állatáról. Előtte pedig Benkő Andrea hozott példákat arra, hogy mi történik, ha a gazda csak a saját igényeire fókuszál.
Volt egyszer egy spániel, aki úgy érkezett be, hogy nem tudtuk eldönteni, hogy hol a füle.
Koller István állatorvos.
Soha nem volt kozmetikába, meg otthon se nyírta senki. Ahogy megemeltem a fülét, a nyüvek kikandikáltak a hallójárat mélyéből. Sajnos a nyüvek toxint termelnek, nem lehetett megmenteni ezt a fülét, muszáj volt leamputálni az élősködők miatt.
Uszi története nem mindennapi. Krebs Gyöngyit, a Herosz Székesfehérvári állatotthonának vezetőjét kérdezem. Ide került, aztán elment, megint visszajött.
Ugye az örökbefogadásról mi mindig elmondjuk, hogy ez egy nagyon fontos felelős döntés kell, hogy legyen. Nyilván, amikor kiadunk egy állatot, mi arra is felhívjuk az emberek figyelmét, hogy mi az állatról csak azt tudjuk elmondani, amit itt nálunk tapasztalunk. Nagyon hamar lett örökbefogadója Uszinak, majd 4 nap múlva visszahozták. Azt gondolom, hogy 4 nap az nagyon kevés egy állatnak. Tehát 4 nap alatt nem tudja megszokni az új környezetét, és az állat magától nem fogja tudni, hogy a gazda mit vár el tőle.
Mire hivatkoztak a gazdik?
Kertes házba vitték, mert ugye mi elmondtuk, hogy ő egy nagyon aktív kutya. Nem tudtuk azt, hogy eddig lakásban éltek, hogy mennyire lehet szobatiszta. A családi házba vitték, és azt mondták, hogy minden éjjel vonított. Na most miért vonított? Azért, mert egyedül volt. Ki volt zárva gyakorlatilag a falkából. Ha ott lehetett volna a gazda közelében, el lett volna nyugodtan. Lehet, hogy kint is megszokta volna, csak mondjuk 4 nap az tényleg nem volt neki elég. Nem voltak hozzá igazából elég türelmesek. Nagyon fontos lenne, hogy akik örökbe fogadnak, gondolják végig azt, hogy annak az állatnak milyen törés lehet, hogy innét kikerül, majd pár nap után visszakerül. Ezt az állatnak is fel kell dolgoznia, és nem könnyű nekik.
Nagyon sok olyan bekerülő kutyánk van, hogy kijön a gazdi, hogy hát ez a kutya már nem őrzi úgy a házat, nem ugat, nem jelez, ezért szeretné beadni, lecserélni. Az ilyeneket nagyon rövid úton szoktam elküldeni. Az öreg kutyát legrosszabb esetben beveszünk, de hogy fiatal nem kap helyette, az szinte biztos.
Állatokat kínozni azonban nem csak elhagyással, kidobással lehet. Dr. Fodor Kinga, az Állatorvos Tudományi Egyetem laborállattudományi és állatvédelmi tanszékének vezetője egy egyre gyakrabban előforduló jelenségre hívja fel a figyelmet.
Ugye, hogyha állatbántalmazásról vagy állatkínzásról beszélünk, akkor mindenkinek az jut eszébe, hogy éheztetnek egy kutyát, vernek egy kutyát, bántanak egy kutyát, bármilyen állatról lehet szó, viszont ugyanilyen súlyos besorolás alá tartozik a másik véglet is, amikor úgymond túl szeretik az állatot, és ez a túlszeretés, ez olyan módon történik, ami az ember szerint jó, de sok esetben az állatnak ez egy kínzás, bántalmazó az is, aki túleteti a kutyáját, vagy olyan ételekkel eteti, amelyek emberek számára való, de kutyáknak kifejezetten ártalmas. A nagyvárosokban, a városokban tartott kutyák 45-50%-a elhízott, nem túlsúlyos, hanem elhízott, és ez nagyon súlyos betegségeket okoz, és eleve egy nem megfelelő életminőséget ad. Nagyon nagy hangsúlyt helyeznek arra, mondjuk, hogy kis divatos kabátkába legyen, szép aranyos póráz, stb. Legyen rajta, de mondjuk arra már nem helyeznek elég hangsúlyt, hogy mondjuk egy megfelelő minőségű eledelt kapjon.
Említett egy megdöbbentő példát, amikor valaki egy kiskutyát agyon cicomázott szobai környezet tartott, de közben pedig kínoztak.
Van egy gyönyörű, szép, fajtatiszta kutya, akinek látszólag mindent megadnak, sőt, sokkal többet, folyamatosan fürdetik, gyönyörű környezetben van tartva, tévé van neki otthon hagyva, kiszínezik a szőrét, és a többi. A világ legjobb minőségű tápjával letetik, igen ám, csak hogy nem adnak neki inni. Csak egy nap egyszer, azért, hogy amíg otthon van, addig ne pisíjen be. Most gondoljunk bele, mennyire fontos annak a kutyának, hogy egyik héten rózsaszín színűre festik a szőrét, másik héten kék masnit tesznek bele, hogyha ez az kutya az egész életét végig szomjazza. A gazda az állatorvosnál szembesült azzal, hogy a kutya addigi 6 évén belül végig szenvedte mellette az életét, sírógörcsöt kapott, hiszen ő nem rossz szándékból nem adott neki inni, eszébe se jutott, hogy ezzel a kutya alapszükségletét nem adja meg.
Tehát akkor ugye az állatnak is vannak alapszükségletei, a kutyának is vannak alapszükségletei, ezeket azért ki kell elégíteni a gazdinak. Ha lehet, akkor nem is csak ennyit, hanem ennél többet. Itt van velünk dr. Gráf Miklós, kisállatgyógyász és egzotikus szakállatorvos. Jó napot kívánok önnek!
Jó napot kívánok hallgatóknak is!
No, hát alapszükségletek. Mi számít az állatoknál az alapszükségletek közé?
Hát attól függ, hogy milyen állatról beszélünk. Most a
kutyákról beszélünk.
A kutyákról beszélünk. A kutya egy természetesen egy alap, tehát a létszükséglethez szükséges feltételek az, hogy megfelelően táplált legyen, megfelelően tehát kapjon vizet, ahogy Fodor doktor is említette az imént, megfelelő elhelyezése legyen, ne egy láncon kikötve legyen a kert szélén, akár egy olajos hordó legyen a lakásra, hanem a kutya egy falka állat, tehát a farkas génekkel rendelkezik tulajdonképpen, és az a kutya egy falkállat, és a falkának egy biztonságot, illetve egy megfelelő hierarchiát kell kialakítani, és ebben a kutyának kutya folyamatosan és mindig keresi az ő szerepét. És nagyon sok gazdi mondjuk van olyan helyzetben, hogy ezt nem ismeri fel, vagy nem fogadja el, és a kutyának mondjuk egy, ahogy az előbb is hallottuk, egy ilyen ember, gyerek, vagy egy ilyen kis kedvenc szerepet, vagy dísztárt szerepet szán, és nem tekinti kutyának. Tehát, hogy nem tekinti abba a falkába beleillő állatnak, és ez is mondjuk a kutyatartásnak egy nagy-nagy problémája, tehát mondjuk rendszeresen találkozom én is, mint városi állatorvos, hogy nagyon sokan nem is az, hogy túlféltik a kutyát, de hogy teljesen más szerepet alakítanak ki, mint ahogy mondjuk a kutya genetikája, vagy a kutya szokásai alapján, a kutya viselkedési alapján az természetes lenne. Tehát ilyenkor találkozunk azzal például az állatorvosi rendelőben, hogy egy 1,5 kilós mondjuk csivava kutyát a gazdája se tud megfogni esetenként, mert hogy annyira ami neki nem tetszik, azt akkor próbálja harapással vagy egyéb ellenkezéssel elkerülni.
Mert hogy ő a főnök.
Tehát, hogyha valaki kutyát tart. Nyilván nem azt mondom, hogy ez tömeges, de azért nagyon gyakran találkozunk. Tehát ha valaki kutyát tart, annak tudomásul kell venni azt is, hogy egy 2 kilós csivava, meg egy 60 kilós rottweiler, az ugyanúgy kutyaként viselkedik, ugyanúgy az alaptermészetében benne van az, hogy ő be akar tagozódni abba a falkába, és a megfelelő hierarchiát ki akarja alakítani magának. Vagy a gazda csinálja ezt meg, és vagy a gazda mondja azt, hogy én vagyok a főnök, és a kutya ezt akkor készséggel, hogyha ezt folyamatosan és konzekvensen véghez visszük, akkor a kutya ebbe betagozódik, és sokkal jobban érzi magát az, hogy oké, megvan a főnököm, megvan a, nekem a helyem ebben a családban, ebben a akár kéttagú kutya gazda, akár egy nagyobb családban, ahol gyerekek is vannak. Tehát, hogy megvan a saját helye, és ez a kutyának sokkal mondjuk kiegyensúlyozottabb létet teremt, mint hogy neki folyamatosan akkor a domináns szerepet kellene alakítania.
Hát az a helyzet, hogy múltkor végighallgattam egy előadást gyermeknevelésről, és ott pont ugyanezt mondták, amit most ön mond a kutyákkal kapcsolatban, hogy a keretek, a meghatározott jó keretek és hierarchia az a gyermeknevelésnek is csak használ. Akkor ez így van a kutyáknál is, mint társas állatoknál.
Hát igen, annyira így van, vagy annyira úgy gondolom, hogy így van, hogy nekem a mi családunkban először volt kutya, és utána voltak gyerekek, és aztán ezt talán említettem is egy-két gazdinak korábban, hogy ha valaki kutyát tart, még mielőtt gyereke lenne, vagy családot alapítana, és megfelelően teszi azt, tehát ahogy említettem, akkor ez egy jó gyakorlás arra, hogy mondjuk egy szabályozott keretet meg hierarchiát kiállítson, vagy felállítson a családban.
Jó, de most amiről beszél, az mégiscsak azt feltételezi, hogy van valami legalább minimális, hát mondjuk úgy, hogy szaktudás, vagy kutyanevelési ösztön, vagy nem tudom, hogy nevezzük ezt a gazdiknál, de ugye arról beszéltem itt az elején, hogy 3 millió, nagyjából 3 millió gazdás kutya van az országban. Tehát ez azt jelenti, hogy van itt azért 1-2 millió ember, aki gazdéként, mert nyilván van, ahol 2 kutya van, 1-2 millió ember, aki gazdaként szerepel. Hogy mennyi lehet a tudásuk? Mi az, amit tudni kellene, és hogy lehet szert tenni rá?
Hát egyrészt, ugye, amit én is a második kutyánknál, amelyik egy nagytestű pireneusi kutya, tehát ez egy, ez, tehát a saját példámat mondom, hogy nagytestű pireneusi kutya volt, kankutya, nagyon jó természetű ez a fajta, de felfogtam saját magam, meg a család, meg a kutya érdekében, hogy azzal viszont érdemes kutyaiskolába járni. Kutyaóviba jártunk, aztán később, amikor nagyobb volt, kutyaiskolába, és rengeteget, nagyon sokat tanultam már gyakorló állatorvosként arról, hogy a kutya hogy gondolkodik, mire kell figyelni, hogyan alakítsuk ki azt a viszonyt, amit megfelelő hierarchiaként a kutyának felállítunk.
Most azt mondja, hogy ön már gyakorló állatorvosként is rászorult arra, hogy tudást szerezzen a kutyáról kutyatartóként.
Hát egy olyan kutyánál, amilyenem még nem. Előtte Értem. Egy pumink volt. A pumi azt kell tudni, hogy azt nem lehet elhagyni, mert egy pásztorkutya az a nyájhoz ragaszkodik, azt ha lépek 2, az mögöttem van, hogyha kirándulunk és van 50 méter távolsága a két csapat között, akkor ez a kutya folyamatosan előre megy megnézni ki van ott, hátra megy megnézni ki van ott, megszámolja mindig, és ezt állandóan csinálja. Azért a pillanat egy kicsit
volt,
más.
Úgyhogy pontosan ez volt, amit mondtam.
Tehát az, hogy ezt nyilván volt kutyával tapasztalatom, folyamatosan van tapasztalatom, és a rendelőben is lehet látni, hogy ki az a gazdi, aki megfelelően tud bánni a kutyájával, és ki az a gazdi, aki meg egyszerűen, tehát ezt nem veszi figyelembe.
Jó, de most akkor azt is mondja, hogy nem is lehet általában kutyákról beszélnünk, hanem kutyafajtákról is kell beszélnünk, a pumihoz más tudás kell, mint egy pireneusihoz.
Igen, tehát nyilván annyira változatosak a kutyafajták, tehát a tenyésztés és a különböző feladatra tenyésztettség okán, hogy itt persze teljesen más karakterű gazdi kell egy kaukázusinak a mondjuk menedzseléséhez, vezetéséhez, mint mondjuk egy olyan kutya, mint mondjuk egy angol buldoghoz, mert az angol buldog az valamilyen vicc, hogy leállítják a sarokba, letakarják, elmegyek dolgozni, és mikor hazajövök, akkor az a kutya ugyanott ül. Tehát jó, ez nyilván egy nagyon sarkítás, de teljesen más karakter mondjuk egy border collie. Mert a border collie, annak állandóan dolgozni kell az agyának, foglalkozni kell vele, tehát le kell kötni a figyelmét. Hát neki az a természete, hogy ő neki 0-24 órában majd, hogy nem a nyájat kellett terelni, figyelni ki merre megy, és ezt, hogyha valaki border collie-t akar tartani, ami egy nagyon kedvelt fajta és nagyon intelligens kutya, akkor számolnia kell azzal, hogy neki folyamatosan feladatokat, elfoglaltságokat kell közösen kitalálni a kutyával.
Jó, hogy lehet erre a tudásra szert tenni? Hova menjünk, ha szeretnénk legalább alapvető tanácsokat kapni? Állatorvoshoz, vagy pedig valami kutya kiképző iskolába, vagy elég, hogyha a szomszédtól megkérdezzük?
Hát nyilván akkor, most ha hazabeszélek, akkor azt mondom, hogy állatorvoshoz, mert nagyon sok gazdi van úgy, hogy állatorvostól kér tanácsot, ismerősök, de akár régi gazdik, akiknek mondjuk volt kutyájuk, de elpusztult új kutyát szeretnének, hogy milyen fajtát javaslok. És akkor azért meg nyilván, akit ismerek, ismerem az élet ritmusát, ismerem a lehetőségeit, fiatal, dolgozik, keveset van otthon, vagy idősebb otthon van, de már mondjuk a mozgásában nem annyira friss, mint fiatal korában, tehát ehhez a élethelyzethez kérnek tanácsot esetenként. Ez már egy jó alap. Nyilván azt mindenkinek szoktuk javasolni, az összes kutyagazdinak, pláne aki új kutyás, hogy mindenképpen már fiatal kortól járjon el a kutya oviba. Az egy kicsit kötetlenebb, de a ember, és, tehát a gazdi és a kutya kötődését próbálják ott erősíteni, illetve a szocializációt, tehát hogy különböző fajtájú, esetlenként méretű kutyákkal kontrollált körülmények között, tehát olyan kiképzők, meg olyan gyakorlott, ha nem is hivatalos kiképzők, de gyakorlott kutyás segítők között történik ez a szocializáció, vagy ez a foglalkozás, ahol figyelnek arra, hogy a túlfélénk kutyát bátorítsák, a túl mondjuk rámenős kutyát, ami esetleg megijeszthet más kutyákat, akkor azt egy kicsit korlátozzák. És bizonyos kor elérése után pedig nagyon javasolt egy legalább egy alapfokú tanfolyam, alapengedelmes, vagy van városi kutya tanfolyamok. Tehát nagyon sok olyan kiképző, vagy olyan kutyaiskola van, ami persze költsége jár, de nagyon-nagyon megtérő. Tehát ezt szoktam javasolni a gazdiknak, hogy ez nagyon megéri, mert egy kutyát nem pár évre veszünk. Egy kutya mostani állás szerint 15-18 évig is akár elélhet. És hogy a viszonyunk a kutyával, tehát azzal a kedvencünkkel harmonikus legyen, ne kelljen attól félni, hogyha utcán sétálunk, akkor oda megy egy gyerekhez, vagy netán ráugrik egy emberre, és mi tudjuk, hogy a kutya nem fogja megharapni, de az, aki eleve mondjuk tart a kutyától, nagyon kellemetlen szituációkat tud szülni, hogy mondjuk valaki megijed, lelép az útra, elesik, anélkül, hogy a kutyánk mondjuk bármi komoly sérülést okozott volna neki, de egy ilyen helyzetet bizony nehezen lehet kezelni, hogyha nem tudjuk a kutyánkat megfelelően kordában tartani.
Nyáron sokan együtt kirándulnak és utaznak kedvenc házi állataikkal, így korábbi műsorunk beszélgetésének segítségével hallhattak hozzá néhány jó tanácsot dr. Gráf Miklós kisállatgyógyász és egzotikus szakállatorvostól. És akkor most nézzük csak meg tovább ezt a hőséget és a kutyákat. Korom Gábor kutyaszakértő, a tükörmódszer megalkotója van itt velünk telefonon, ha minden jól megy. Jó napot kívánok önnek!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
A forróság nyilván nem csak bennünket visel meg, hanem kedvenceinket, a kutyákat is megviseli. Mi hogy kell rájuk külön figyelni emiatt?
Igen, és itt sajnos, ha a forróságról beszélünk, akkor arról is beszélnünk kell, hogy addig, amíg mi érzünk egy folyamatot, érzünk egy eszkalációt, és ezzel tudunk védekezni, hűvösbe húzódunk, intenzív tevékenységünket abba hagyjuk, lehűtjük magunkat, a kutyának nincs meg mindig ez a lehetősége. Egyszerűen azért nem, mert az ember a tenyésztés során olyan kutyafajtákat hozott létre, akiknek nagyobb szíve van, most a szívet értsük lelkesedésnek, tehát nagyobb lelkesedés a szíve van, mint amennyit egyébként a fizikuma elbírna. És ezért a kutya egy ilyen szélsőséges időjárási körülményben, mint amilyen ez a mostani forróság, sokkal nagyobb kitettségben van. Ez azt jelenti, hogy saját lelkesedésből egyszerűen túltolja, tovább aktív, tovább rohangál, tovább szalad a labda után, mint ahogy az optimális lenne. És ez bizony a gazdának kell kezelni. Mi emberek tenyésztettük ilyennek ki a kutyát, nekünk kell a kutyára vigyázni. És a kutyának a terhelése extrán az, hogy a kutya nem úgy hűt, mint ahogy mi, nem az egész testén párologtat, hanem hát gyakorlatilag neki van egyetlen egy ilyen hűtő rendszer, a lihegés, és ezzel kell szabályozni a testhőmérsékletét. Ezért fokozottan fontos ilyenkor az árnyék, a friss víz biztosítása, és ha ekkora meleg van, akkor bizony arról is érdemes gondoskodni, hogy akár egy hűtőpárnát betegyünk a kutya alá, vagy vízzel esetleg időnként lelocsolva segítsük a hűtését.
Az etetésnek vannak-e ilyenkor érvényes szabályai?
Hát ez az, amit talán a kutya tud szabályozni, tehát ez minden kutya tartó tapasztalja, hogy egyszer, mikor bejönnek a meleg idők, a kutyának elmegy az étvágya, sokan ilyenkor állatorvoshoz rohannak, hogy vajon mi történhetett a kutyával, semmi. Tehát ahogy velem például tegnap az történt meccsnézés közben, hogy megettem egy csokoládét és egy karamellát, és úgy elkezdtem izzadni, hogy ihaj, mert hogy a hirtelen felvett energiának valahol le kellett csapódni, tehát a kutya ezt nem teszi meg, nem olyan dőre, mint én, ő nem eszik ilyenkor, annyit kifejezetten odafigyel a kutya, vagy nem odafigyel, szabályozza a táplálását úgy, hogy nem eszik többet, mint amire szüksége van. Ebből tessék megnyugodni, majd ha lehűl az idő, akkor újra el fog kezdeni rendesedni.
Érdemes-e nekik ilyenkor valami táplálék kiegészítőt adni?
Nem tudok olyan táplálék kiegészítőről, ami fontos lenne. Nyilván itt azért arra gondolni kell, hogy ha kevesebbet eszik a kutya, akkor általában véve, amire szüksége van, annak tehát kisebb mennyiségbe kell benne lennie. Tehát ilyenkor leginkább arra érdemes odafigyelni, ami azt mondja, hogy talán egy jobb minőségű táplálékkal etessük a kutyát. De azt is el kell, hogy mondjam, a kutya egyébként rendkívüli túlélő, tehát hogy ilyesmi, tehát ezen dolgok miatt kevésbé kell aggódnunk. A kutya gyakorlatilag ahhoz szokott az evolúcióra során, hogy a szinte semmiből is kinyerje a táplálékot. Hát itt most gondolok itt a pásztor kutyáknak az a különleges etetésére, amikor a többszörösen még az írót is leszűrt, gyakorlatilag szinte vízszerű folyadékból tudtak nagyon-nagyon kövéren élni és létezni. Tehát a kutyák tényleg elképesztően jól tudnak táplálékot hasznosítani. Általában mi emberek tesszük a kutyát olyanná, hogy a túl jó takarmányozással elbutítjuk a szervezetet. Nem akkora baj, hogyha néha egy-egy diétával találkozol. A kutya egyébként ez a hőség talán erre a legjobb, hogy akkor azt mondjuk, hogy na most egy kicsit adunk a fittségnek.
Ha kiviszünk sétálni, akkor hát ugye emberiességi okokból is mondjuk ne délben tegyük, de a kutyáknak mi a jó? Tehát mikor tudjuk kivinni sétálni, és mondjuk ha forró a beton, akkor megégethet-e a tappancsuk?
Igen, sajnos a beton most nem csak délben forró, hanem egész nap forró, és igen, megégetheti a talpát. Hát gondoljunk bele, ez sajnos ez a fizika törvényei vonatkoznak mindannyiunkra, és hát a beton az nem egy természetes közeg. A beton az ember által teremtett burkolat, és bizony nagyon magába tudja szívni a hős. Ez egy ekkora kánikula esetében a betonos felületek mindenképpen kerülendők. Amúgy is érdemes odafigyelni arra, tehát nem csak kánikula, mert egyébként is, hogy például a betonon kevéssé futassunk kutyát, mert egyszerűen lekopik a talpa. Tehát kerüljük ezt a burkolatot, mozgatás céljából amúgy is érdemes kerülni. Itt most még a séták során is óvatosan kell ezzel bánni. Hát ugye lehet manapság már kapni ezeket a mindenféle ilyen kutya cipőket, ha ilyenkor akarjuk hozzászoktatni a kutyát, akkor az veszett fejsze, de a kutyák ezeket nagyon nem szeretik, ez hozzá kell szoktatni. Ezzel lehetne védekezni, de én azt gondolom, inkább keresünk olyan közlekedési útvonalat, ahol nem betonon kell a kutya, vagy ha valamennyit kell is betonon menni, azt nagyon gyorsan tegyük meg, és utána keressünk egy olyan felületet, egy földet, ahol a kutya már normálisan tud mozogni. És itt ugye nem csak a beton az, ami terhelés, hanem maga a napsütés. Tehát a kutyának van egy természetes szigetelő rendszere, ez a szőre. És bármilyen furcsa, ilyenkor a nagy testű kutyák, a nagy szőrű kutyák nincsenek feltétlenül rosszabb helyzetben, mint a rövid szőrű kutyák, hiszen nekik egy, ahogy a házunkat kőzetgyapottal vagy üveggyapottal szigeteljük, így a kutyának is van egy ilyen természetes szigetelő rendszere. Viszont a nagy testű kutyáknál, a nagy szőrű kutyáknál van egy olyan veszélyeztetés, hogy mi jó szándékkal vízzel hűtjük a kutyát, és ezt nagyon jól is tesszük, de például egy nagy szőrű kutya esetében ilyenkor bepálhat a szőr, és erre is oda kell figyelni. Tehát ilyenkor érdemes, ha bevizezzük a szőrt, időnként a tenyerünkkel, ujjainkkal fellazítani, hogy ki tudjon szeldőzni, ne lobbanjon be ott egy ilyen fedett burokban, egy ilyen búrában a szőr, és ne okozzon ilyen hőérzémát.
Nagyon szépen köszönöm a jó tanácsokat, kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Korom Gábor kutyaszakértővel beszélgettem. És most pedig 9:30 elmúlt, kicsit több mint 2 perccel a legfrissebb hírekkel folytatjuk. Krónika következik 2 percben, a mikrofonnál Ceglédi Edit.
A híreket Polyák Adrián szerkesztette. Fokozott óvatosságra és egymás segítésére kéri a lakosságot az extrém hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a megfelelő folyadékfogyasztással, a tűzőnap kerülésével és az elővigyázatossággal sok rosszul lét megelőzhető, ami az egészségügy terheit is csökkenti. Kiemelte, hogy különösen az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra és a krónikus betegekre kell odafigyelni, rosszul lét esetén pedig mielőbb segítséget kell kérni. Sürgős panasz esetén a 1830-as, életveszély esetén pedig a 112-es számot kell hívni. Tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban és az erdőkben, illetve azok közelében tilos tüzet gyújtani. Erről az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője beszélt. Mukics Dániel hangsúlyozta, a hőségriasztás kezdete óta rengeteg tűzesethez és műszaki mentéshez riasztják a tűzoltókat. Eddig 460 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk. Hajdú János lett a Fidesz biztonsági igazgatója, akit az aranykonvoj ügyben gyanúsítottak meg a sértettek sanyargatásával, elkövetett jogellenes fogvatartás büntettével. Orbán Viktor pártelnök a felkérést azzal indokolta, hogy szerinte a terrorelhárítási központ volt főigazgatója, 2010 előtt már sikeresen dolgozott ebben a pozícióban, a Fidesz a volt főigazgató elleni eljárást politikai leszámolásnak tartja. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar, a szél csak zivatarokban erősödhet meg, ott akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben általában 36 és 42, késő este 24-32 fok között alakul.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
Azt ígértük, hogy ellátogatunk a Kurultájra, hát ezt meg is tesszük. A Kurultáj, vagyis a Magyar Törzsi Gyűlés nem csak hagyományőrző fesztivál, hanem a Kárpát-medence egyik legnagyobb kulturális és identitásőrző találkozója. A rendezvény 2 évente szervezik meg Bugacon, ugye 2 évente van Kurultáj, és aztán 2 évente pedig Ősök napja, és célja, hogy bemutassa a magyarság keleti kapcsolatrendszerét, a cseppei lovasnomád kultúra örökségét, valamint a magyar és a rokon türk népek kulturális találkozó helye is legyen. A Kurultáj eredetileg törzsi gyűlést jelentett a sztyeppe világában, ahol a közösség fontos ügyeit vitatták meg, vezetőket választottak és megerősítették a szövetségeket. Herceg Tibor összeállítása következik az országjáró stábjának segítségével, akik egy korábbi rendezvényen jártak Bugacon.
Aki augusztusban majd először érkezik meg Bugac határába a Kurultáj idején, könnyen úgy érezheti, mintha néhány évszázadot visszaugrott volna az időben. A pusztán egymás után sorakozó jurták, a távolból felhangzó dobok és kürtök hangja, vágtázó lovasok látványa első pillantása inkább emlékeztet egy történelmi film díszleteire, mint egy 21. századi magyar rendezvényre.
A legfontosabb szempontunk a hagyományőrzésnél a katonai vagy bármilyen hagyományőrző rendezvényt résztvevő csapatoknak a összeállításában, a viseletben, a lovak felszerelésében a hitelességre törekedjenek. Kézművesek eredeti, autentikus, valódi kézműves termék legyen. Tehát semmi olyasmi, ami olyan típusú feldolgozással készül, ami nem a hitelességét őrzi egy bőrművesnek, egy fafaragónak, vagy bármilyen kézművességgel foglalkozónak, az nem jöhet hozzánk. Nem udvariatlanul, de elhárítjuk a lehetőséget, csak azokkal szeretnénk foglalkozni, Felvidéktől, Erdélyig, Anyaországtól, Délvidékig, Kárpátaljáig, illetve Jörvidékig, akik valóban kézművesként dolgoznak.
Pedig a kurultáj nagyon is mai jelenség. Olyan találkozó, amely egyszerre szól múltról, identitásról és közösségről. Emberek tízezrei gyűlnek össze, hogy közösen keressék és éljék meg kulturális gyökereiket. A rendezvény különlegessége, hogy nem csupán a magyar hagyományokat mutatja be. A kurultájra évről évre érkeznek vendégek Közép-Ázsiából, a Kaukázus térségéből, Törökországból, a sztyeppei világ számos országából. Kazahok, kirgizek, üzbégek, baskírok, azeriek, türkmének és más népek képviselői hozzák el saját hagyományaikat, zenéjüket, viseleteiket és történeteiket. Olyan kulturális találkozó jön létre, amelynek ma kevés párja van Európában.
Tavaly már voltunk kint, úgyhogy első benyomásként azt mondanám, hogy borzasztóan jó. Nagyon fontosnak tartom, hogy vigyük tovább a hagyományainkat és megőrizzük ezeket. A családban nálunk is vannak olyanok, akik ezért oda vannak, lovakért, minden ilyen jellegű programért. Tavaly már körbenéztünk, reméljük idén több szerencsénk lesz és be tudunk jutni a sátrakba. Nagyon sokan voltak tavaly is. Idén is már kicsit felkészültebben jöttünk. Mindenképpen a nagy jurtát szerettük volna megnézni, és a koncertek esetlegesen érdekelnek bennünket, meg ugye a lovas bemutatók.
A kurultáj azonban nem csak látványos seregszemle. A háttérben komoly tudományos munka is zajlik. Régészek, antropológusok, történészek és néprajzkutatók mutatják be azokat az eredményeket, amelyek segíthetnek jobban megérteni a magyarság múltját és kapcsolatrendszerét. A szervezők célja nem egy múltba révedő ünnep megteremtése, hanem annak bemutatása, hogy a történelmi örökség ma is élő kulturális erőforrás lehet.
És természetesen idén is lesz kurultáj, augusztus közepén rendezik meg. A szervezők szerint minden korábbinál nagyobb szabású esemény lesz. Több mint 25 rokon nemzet képviselőit várják. Új tudományos kiállítások készülnek, és számos különleges kulturális programmal is bővül a kínálat. Hogy mivel pontosan, itt van velünk a stúdióban Bíró András Zsolt, antropológus, a Magyar Turán Alapítvány vezetője és a kurultáj főszervezője. Jó napot kívánok önnek!
Szép jó napot kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Aki még soha nem járt a kurultájon, nem hiszem, hogy nagyon sokan lennének egyébként, mert az elég szép látogatottsága van a rendezvénynek. Aki még soha nem járt a kurultájon, az hogy képzelje el, mit lát, ha elmegy, mi ez az egész?
Hát aki először jön, az biztos, hogy meg fog lepődni, mert hirtelen ott a puszta közepén, egy gyönyörű környezetben, egyébként egy ilyen pusztai környezetben, a Kiskunsági Nemzeti Park szomszédságában, hirtelen egy időutazáson is részt vehet, hiszen belecsöppen egy hatalmas nagy honfoglalás korát idéző nagy jurtatáborba, ugye 100 közeli jurta van felállítva, hatalmas nagy kiállító jurták, rengeteg ló, és egy olyan hangulat, ami biztos, hogy rendkívül érdekes mindenki számára, és hát 3 nap alatt 55 program, amiben tényleg mindenki megtalálhatja az érdeklődésének leginkább megfelelőt, de összességében biztos, hogy sok olyan érdekeset fog látni, amit egyrészt máshol Európában nem láthat. Nem csak a keleti rokon népeinknek a bemutatói, koncertjei, felvonulásai, kiállításai, hanem maga a magyar kárpát-medencei hagyományőrzők is, akik tulajdonképpen a magyarság legrégebbi, ugye még sztyeppei eredetű kultúráját is bemutatják, olyan kézművesek, akik ősi technikákat megidézve, vagy azt megpróbálva utánozni, rekonstruálni, készítenek akár ott szabjákat, gombokat, fém öntést láthatnak az emberek, kovácsolást, szőnyegszövést, és ehhez csatlakoznak a keleti rokon népeink, tehát lesznek olyan üzbég, meg török programok, ahol sejemszövést nézhetnek meg az emberek, Tehát egy rendkívül érdekes és változatos program lesz. Ugye itt egy hatalmas teret kell elképzelni, ami több részre oszlik. Ott a pusztában megpróbáljuk olyanra kialakítani, hogy azért legyen néhány árnyékoló hely is, minél több árnyék rendelkezésre álljon, és ugye hát most már épül a tábor, ugye ott ki lesz alakítva, ugye a mobil mosdók és illemhelyek mellett még zuhanykonténerek is, és ami nagyon fontos, mert sokan megijednek ilyenkor, hogy ez az óriási meleg, meg hogy mi várható, igen, nyáron meleg van, azért tartjuk nyáron, hogy a családok el tudjanak jönni, de azért augusztusnak a második feléhez közelebb, mert talán addigra már nincs olyan nagyon meleg, mint július közepén vagy augusztus elején, de mivel ez egy családi rendezvény, ugye nem tarthatjuk ősszel, vagy amikor iskola van, plusz pedig gondoljunk bele, hogy szeptemberben egyik napról a másikra, de másokszor augusztus 20-a után több napos esők vannak, hideg van, senki nem szeretne ott ülni a lelátón esőbe, akkor az lenne a baj, hogy hideg van, fúj a szél, 10 fokba kell ülni a lelátón, szóval soha nincs jó idő, mint hogy a népdal is mondja, de reméljük, hogy nem lesz rekkenőség, amennyi meg lesz, azt elviseljük, ugye kell készülni sapkával, gyerekeknek fényvédőkrémmel, de akik most mi nem vagyunk szinte minden nap és készítjük elő, ugye mi is el tudjuk ezt viselni, tehát szerintem azok a felejthetetlen programok és látványok, azok felülírják azt, hogy még hogyha meleg is van, de mindenki ugye azért próbáljon alkalmazkodni az időjáráshoz, és még azt el szoktuk mondani, hála Istennek, mivel most már ugye egyrészt az utóbbi 8-10 évben a magyarság legnagyobb közös hagyományőrző ünnepe, sőt Európa legnagyobb hagyományőrző ünnepe, és ez igaz az aktív résztvevők számára is, hiszen több ezren valósítják meg, magába a táborba közel 5000 ember van, aki ott van, és valamilyen módon részt vesz a kurultáj megvalósításába, és 100000-es látogató szám van a rendezvényen, de ez azt is vonza magával, hogy ugye a főnapokon szombat és vasárnap a reggeli órákban óriási tömeg alakul ki, ugye autósorok, és ezért kérünk mindenkit, mert ott nagyon sokan bosszankodnak, ugye mindenki egyszerre akar érkezni. A vidéki, tehát a kisebb településeket összekötő utakon, hiába lehet négy felől megközelíteni a rendezvényt, az út az akkora, tehát két sávban nem tudunk plusz utakat építeni, de hogyha valaki lejön pénteken, vagy szombaton korábban, akkor megúszza ezt a tülekedést, és mindenkit arra biztatunk, mivel ott ki van építve, ugye egy nagy kempingtér, ott is mobil zuhanyzókkal, tehát zuhanyozni lehet a puszta közepén, illemhelyekkel látva, és 9 helyen ingyenesen, tehát ezt is hozzáteszem, ingyenesen mi magunk pénzén évek alatt képítettünk kutakat, tehát víz ingyen van, aki hoz kulacsot, flakon, mert sokan panaszkodnak, hogy kevés a víz, meg drága víz, akik ugye ott árulnak, tehát ezek mind megvannak oldva, csak figyelni kell a honlapot, ahol az információk fenn vannak, a hivatalos honlapot, a kurultáj.hu-t, másrészt pedig figyelni kell a helyszínen kiosztott információs papírokat, illetve a bemondó helyekről érkező információkat. Tehát mi felkészülünk arra, hogy sok embert fogadjunk, mindenki jól érezze magát, és a pusztai hangulat mellett elviselhető legyen, és élvezhető legyen ez a nagyon sok program.
Na hát visszatérünk mindjárt ide, mert komoly kérdéseket kell még megbeszélnünk, de ha minden jó megy, akkor hívják a kollégáim Kassai Lajost, nem tudom, hogy itt van-e már a vonalban, egyelőre még nincsen. Vele is szeretnénk egy kicsit beszélgetni, mert hogy nyílt magyar lovasi jászbajnokság lesz a Kassai Völgyben július 3-án és 4-én, ez ugye most hát a következő hétvége, és erről szeretnénk vele néhány szót váltani, hiszen ő is eléggé sokat dolgozik a magyar hagyományok fejlesztéséért, a magyar hagyományok továbbviteléért, és megbeszéltük, most 45-kor hívjuk, itt van vonalban, nincsen, jó, akkor megyünk tovább. Ön mit szeretne, hogy egy első alkalommal érkező látogató mit értsen meg ebből a rendezvényből? Ugye arról beszéltünk, hogy mi minden lesz, de mi az a, hát mondjuk úgy, hogy aranyrög a szitán, aminek jó lenne megmaradni, amikor eltávozik innen?
Így van, ezt mindjárt rátérek erre, de azért, ahol előbb befejeztem, ugye ugyanoda visszakanyarodnék, mert ehhez tartozik. Ahhoz, hogy be tudja fogadni valaki ezt a különleges látványt, és jól érezze magát a rendezvényen, mindenképpen azt tanácsolom, hogy úgy jöjjön, hogy ne egy órára, vagy azt mondja, hogy kinézek oda két órára, mert akkor egy idegeskedés lesz, mert mire beparkol, olyan időbe jön, és ezért mondtam előbb is ezt a pár fölvezető mondatot, nem azért, mert ez ilyen nagyon érdekes, hogy mi ott mi mennyi mindent kiépítünk ugye háttérként, hanem ezért, hogy ezt az emberekért tesszük. De valaki csak úgy, hogy két órára, akkor az ott nagyon nehéz, ugye egy futás lesz belőle, hogy mit nézzem meg.
Ezt tanúsíthatom, hogy ott egy napot bőven el lehet tölteni, de valaki egy hétvégére megy, az sem nagy baj, mert hogy nagyon változatos programok vannak. Nekem a kedvencem a Köböre egyébként, ez a lovas, mondjuk úgy, hogy birkózás.
Igen, a Köböre, van lovas birkózás is, és a Köböre pedig ez a csapatjáték, amikor ugye egy labdát be kell vinni az ellenfélnek a körébe, vagy ugye a földre rajzolt kapujába, de hát rendkívül érdekes kiállítások vannak, amit 5-6 tudományos intézet, múzeum együtt valósít meg, illetve a Magyar Turán Alapítvány rekonstrukciói, tehát olyan egyedi hunkori és honfoglaláskori tárgyak alapján készült rekonstrukciók, fegyverzetek, női ékszerek, üstök és antropológiai arcrekonstrukciók láthatók.
Pedig valójában akár a tudomány találkozik a közművelődéssel, ha úgy tetszik, meg a fesztivállal.
Tehát tulajdonképpen a hagyományőrzést és a tudományt kötöttük össze, most már évek óta tart ez a folyamat, és ugye hát már tehát egyre színvonalasabban, egyre több szakértő bevonásával, és rendkívül érdekes, tehát tudományos előadássorozat is van egy hatalmas sátorban, ahol ugye a keletkutatás, az antropológia, a genetika, tehát az őstörténetkutatásban dolgozó legjobb szakemberek, egyrészt Magyarországról, másrészt pedig a rokon népekből is, tehát Üzbegisztánból, Törökországból, Kazakisztánból érkeznek világhírű tudósok, és az idén itt a Kurultájon tartja egyébként a Nemzetközi Türk Akadémia a régészeti éves nagy közgyűlését is.
Szabad lesz, bemehetnek a látogatók is.
A látogatóknak közvetítjük, majd mindenki nem fér be, mert ez egy ilyen nagy hexagon alakú sátor, de amik ott születnek, egyrészt megállapodások, meg a legérdekesebb ilyen, mondjuk azt, hogy bemutatókból, tehát hogy a tudományos élet, tehát hogy zajlik ezekben a részintézetekből, ezekből lesz egy bemutató, egy összefoglaló. Viszont a nagy előadó sátorban, ahol nem a éves közgyűlés lesz, hanem a tudományos előadássorozat, ott két napon keresztül reggeltől estig, 10-től este 6-ig az előadások nyilvánosak, bemehet bárki, és ugye ezzel paralel pedig a hatalmas nagy, ugye a világ legnagyobb jurtájában, Attila tiszteletére, ugye Attila sátrának elnevezett hatalmas sátorban, pedig egy páratlan hunkori, és a hunkorból az avarkoronát, a honfoglaláskor ívelő érdekes kiállítás lehet látni. Most pár napon belül felkerül a honlapra az is, hogy mi lesz az idei meglepetés, mert egy olyan, olyan hunkori rekonstrukciókkal is készülünk, amit eddig még senki nem látott itt Európában.
Az aranyrög?
Az aranyrög az az, hogy érdemes megnézni ezt a kiállítást, és amikor valaki átérzi ennek a kornak a szellemét, ennek a kornak, hogy milyen magas technológiával dolgoztak az őseink, mind a kézművesség, mind a fegyverművesség, mind az ékszerkészítés területén, és utána mondjuk megnézi azt a hatalmas nagy nomád vonulást, amit előkészítenek a hagyományőrzők háziállatokkal, málhásállatokkal, lovakkal, tevékkel, bivajokkal, az elsodorja a képzeletet ebbe az időszakba, és utána pedig megmutatjuk ennek a régi lovasnomád törzsszövetségnek a tulajdonképpen szimbolikusan a hadi erejét is, és a sereg szemlén ugye a rokon nemzetek zászlai, illetve hát a magyar nemzeti jelképek, és a legkiválóbb magyar hagyományőrző csapatoknak a felvonulása, és azt követően pedig most sok év után újra egy új formában lesz egy hatalmas nagy nyílzáp zápor, de méghozzá olyan, amit még eddig nem csinált senki, hogy több száz gyalogos ijesztő egyszerre egy ilyenre, és mögüle, illetve előtte és közben pedig különböző alakzatokból lovas ijesztők is, tehát egy közös nagy koreográfia nyomán valósul meg egy nyílzápor.
Bocsánat, de ez olyan, mint egy régi csata jelenet tulajdonképpen.
Tulajdonképpen igen, egy csata jelenetnek egy epizódja, de lesz egyébként a rendezvényen csata jelenet is, ahol pedig ugye lovas harcosok lándzsával összecsapnak gyalogosokkal, illetve lándzsával egymással is, és különböző irányokból és távolságokból pedig az ellenséget szimbolizáló gyalogos hadakra pedig lövéseket adnak le íjjal, tehát ott pedig megmutatják a különböző fegyvernemeket, hogy váltogatták a honfoglaláskorabeli magyar ősök, és ott a gyakorlatban lehet megnézni, de ehhez kapcsolódik ugye az a seregszemle után az a csata jelenet, de lesznek mellette olyan bemutatók, hogy a magyarság leggyönyörűbb lovait meg lehet nézni kiállításokon a különböző magyar házi állatokat, és be lehet járni a tábor területét, és mint ahogy említettem, a kézművesek pedig ezt a kort megpróbálva felidézni különböző technikákkal, ugye a tábornak a nyílt területén, ahol a látogatók is oda mehetnek, ott ilyen kézműves interaktív foglalkozások is lehetnek, és mindeközben pedig egy hatalmas nagy kézműves vásár is van a területnek egy másik szektorában, ahol egy másik szektort meg át lehet hallani, mert onnan meg a zenei impulzusokat fogjuk hallani, egy nagy színpadon pedig folyamatosan egymást váltva, hol egy magyar, hol pedig egy keleti rokonnép reggeltől estig koncerteket adnak, tehát itt a nagyon kiváló magyar fellépők mellett üzbég, ujgur, török zenekarok váltogatják egymást, tehát tényleg inkább az lehet a dilemma, hogy mit nézzen meg az ember egy adott időpontban, és ezért bíztatunk mindenkit arra, hogy már érdemes pénteken lejönni, péntek délutántól már indulnak a főpróbák, amik szintén nagyon látványosak, a koncertek már elindulnak pénteken délután, a kézműves vásár is megnyit pénteken délután, pénteken délelőtt meg föl lehet állítani ugye a sátrakat, vagy be lehet rendezkedni, vagy bejárni a terepet, és szombat-vasárnap pedig egész nap be lehet osztani, hogy ki mit szeret na megnézni a több mint 55 nagy programelem közül.
Múltkor a Fonózenekarnak hallottam egy koncertjét, azt hiszem, hogy Rokonok, vagy valami ilyen volt a címe, és egészen elképesztően, hát keleti lovasnomád népeknek a zenéjét házasították össze a magyar népzenében, még pedig úgy, hogy tulajdonképpen folytatni lehetett a magyar népzenét ugyanazzal a ritmussal, egy kicsit más szöveged, ugyanazzal a dallammal persze. Szóval megrendítő volt ezeket a párhuzamokat felfedezni. Ön szerint mi az, ami, és ezek ugye türk népek voltak, amelyeknek a zenéjét így megidézték. Ön szerint mit mond el a magyar társadalomról az, a magyar társadalom igényeiről az, hogy ide azért egy-egy hétvégén százezrek látogatnak ki?
Hát először is az az igény, hogy ugye nagyon sok évtizeden, vagy talán most már évszázadon át beleértve a Habsburg időszakot is, a magyarságnak nem volt egy olyan nagy közös ünnepe, ahol emlékezhet méltón a nagy közös történelem formáló ősökre. Hiszen számtalan ünnepünk van, amikor egy-egy történelmi eseményről megemlékezünk. 1848-49-es hősökről, az 56-os hősökről, vagy vallási ünnephez kapcsolódó találkozók vannak, de nem volt egy olyan ünnep, ahol akiknek tulajdonképpen ezt a hazát köszönhetjük, a nagyősöknek, akik ezt a hazát birtokba vették, felvirágoztatták és megőrizték, bár sajnos változó méretekben, de mai napig áll Magyarország, itt több mint 1000 éves államisággal Európa közepén, de ugyanakkor ez abból adódott, hogy a Magyar Törzsszövetségnek már akkor államalkotó ereje volt, hiszen nem elég egy területre bevonulni, nem elég egy területet katonailag biztosítani, vagy megszerezni, hanem ugye ott egy államot építeni, ahhoz kell kultúra, de legfőképpen egy olyan elit, aki szervező erővel rendelkezik. És ez különbözteti meg a magyarságot nagyon sok népnek a korai történetétől, hogy itt ez a szervező erő megmutatkozott, és utána ugye ebből a dinasztiából adódóan, ugye az Árpádház, vagy inkább ugye, mivel Árpádnak az ősét is ismerjük, ugye Álmos nagyfejedelem, és még ugye ezt lehetne visszafelé vezetni keletre, ugye tehát tulajdonképpen a Turul dinasztia, aki ezt az országot létrehozta, megalkotta, megszervezte, és ő rájuk, illetve hát a még régebbi ugye történelmi őseinkre, az avarőseinkre, a hunőseinkre, Attila nagyfejedelemre együtt emlékezünk, akik mind a magyar történelem és legenda világnak nagyon fontos részei, büszkeséget adnak a magyarságnak, nem valaki ellen, hanem önmagunkért, felemelik a nemzetet, és meg kell mutatni a nemzetnek az összekötő kapcsokat, hogy minket, magyarokat, ez a kultúra, ez a nyelv, és ez a nagy keleti örökség, ami nem negatív, hanem plusz. Nagyon sokan ugye azt gondolják, hogy azért, mert mi keletről jöttünk, akkor, vagy az őseink egy nagy része voltak azok az őseink, akik itt éltek már a Kárpát-medencébe, de ők akkor váltak magyarrá, amikor ugye ez a szervező erő, mint ahogy említettem, a magyar nagyfejedelemséget megszervezték. És egy egységessé vált a nemzet, és azért nagyon fontos, hogy a magyarságnak van egy olyan keleti eredete, amit messziről, a füves pusztákról, keletről hozott magával, és ez erről megfeledkezni, vagy ezt nem bemutatni, mindig egy kicsit olyan érzés, mint hogyha a történelemkönyvünk, azt szoktam volna, hogy hiányozna mondjuk az első 100 lapja. Mert enélkül nem érthető a magyar néplélek, nem érthető a magyar pásztorhagyományok, nem érthetők a magyar motivumrendszerek, és ez nagyon szépen összeépült a itt európai világban talált kultúrával, és aztán pedig ez a két kultúra összeforrott, és együtt alkotott nagyot egészen a mai napig, de ez az őseinktől örökölt tudás, tehetség, és az a néplélek, ami az egész magyarságra mindenhol jellemző, ezeket nagyon sok helyen ott vannak búvópatakként, de kevés helyen lehet megélni. És arra szeretnénk ráirányítani a figyelmet, hogy ez egy milyen hatalmas kultúra, milyen rendkívül keveset tud róla egy átlag ember, hiszen nagyon sokan úgy képzelik el, hogy például a füves puszták nomádjai azok primitívebbek, mint a letelepedett életmódot élők, holott magasabb, például már, ugye, hogyha valaki csak a régészeti leleteket megnézi, vagy komolyabban utána jár a történelmi adatoknak, hogy már az időszámítás előtti második évezredben Közép- és Belső Ázsiában olyan magas fokú ötvös művészet és tudás és fegyverkészítés volt, ugye azokban az időszakokban, összefoglalóan a szkíta időszaknak mondunk, és később ugye ez folytatódott a hunkorszakba, illetve hát a türk birodalom létrejött alapján, pedig ugye fél Eurázsiára kiterjedt ez a hatalmas birodalom, amely nem csak katonailag volt rendkívül erős, hanem minden olyan régióba, hova megérkezett, egyébként államokat alapított. Tehát azért volt rá képes, mert a technikailag is képes volt ezeket a hadi eseményeket ugye nem csak katonákkal megvívni, hanem technológiával. Minden korban szükség van arra, hogy az adott területen, amikor megvalósít bármilyen katonai jelenlétet vagy akciót, ugye ott a saját fegyvereivel, a saját ellátórendszerével ezt fenntarthatóvá tegye. Ugyanakkor pedig, hogy megszervezze, hogy a bizonyos területeken utána hogy zajlik tovább az élet, tehát ez egy nagyon összetett folyamat, és rendkívül keveset tudnak róla. A magyar történelemkönyvekben a keleti világról át általában is, ugye, ami a Kárpátoktól keletre helyezkedik el, szinte csak egy-egy sor van beleírva, tehát például nagyon kevesen tudnak arról, hogy mekkora birodalmak voltak a Kárpát-medencétől keletre, hogyha időbe visszafele, hogy az Onogur törzsszövetségről keveset tudnak, a Kazár birodalomról keveset tudnak, a Türk birodalomról, a belső ázsiai Hun birodalmakról, tehát ugye egy olyan érdekes világ, amiben itt betekinthetünk mind a kiállításokon, mind az előadásokon, mind pedig a rekonstrukció és a hagyományőrzők révén.
Akkor mondjuk el még egyszer az időpontot, tehát Bugacon 2026. augusztus 14-től 16-áig lesz a kurultáj, és nagyon szépen köszönöm Bíró András Zsolt antropológusnak, a Magyar Turán Alapítvány vezetőjének, hogy eljött hozzánk és beszélt róla. Köszönöm.
Köszönöm szépen, és várunk mindenkit szeretettel.
Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra múlt néhány másodperccel, a délelőtt rövidesen folytatódik, amiről még hallhatnak mai műsorunkban. Az utas biztosításokról beszélgetünk majd ma visszakértőjével 4:11-től, fél 11-től pedig hőségben strandolunk és utazunk, megnézzük a kockázatokat, de illóolajokkal is foglalkozunk. SMS számunk 39666, mindezekkel folytatjuk tehát, de most mindenek előtt krónika következik. A mikrofonnál Ceglédi Edit és Néveri Igor.
Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját. A vízmegtartás kerül a középpontba, jelentette ki a miniszterelnök ma reggel a parlamentben.
A katari fővárosban folytatódnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, erősítette meg az amerikai elnök.
Megdőlhet az abszolút maximum hőmérsékleti rekord, enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Az év eddigi legmelegebb napja lehet a mai, tetőzik a kánikula, akár 42 fokot is mérhetünk, nem kizárt, hogy megdől a magyarországi abszolút melegrekord. Harmadfokú hőségriasztás, vörös kód, vízkorlátozás, rekordközeli áramfogyasztás és tűzgyújtási tilalom, erre kell még ma is készülni.
A miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőt azt mondta, a következő években új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját. Most a rendkívüli időjárás miatt különösképpen oda kell figyelni az ivóvízre. Magyar Péter hangsúlyozta, több mint 100 településen vízkorlátozást kellett bevezetni, több helyen kritikus a helyzet. Szadán a hálózat túlterhelése miatt tegnap megszűnt a vezetékes ivóvíz ellátás. A kormányfő arról számolt be, azonnal intézkedtek, a városban jelenleg 8 vízszállító jármű dolgozik.
Több vízszállító rendszer már nem tudja megfelelő ütemben visszatölteni a tároló medencéket. Ha ez tartósan így maradna, úgy újabb településeken is kialakulhat vízhiány. Ezt nem várhatjuk meg. Ezért a következő napokra is nagyon világos és határozott kérésem van minden magyar emberhez. Csak a valóban fontos esetekben szükséges vízhasználatra korlátozzuk az ivóvízfogyasztást. Azt kérem, hogy ezekben a napokban ne locsoljanak ivóvízzel, vezetékes ivóvízzel, ha lehet, halasszák el az automosást, ne töltsenek medencéket, és halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely ráér még néhány napig.
Magyarország területéről országos átlagban csaknem 500 milliméternyi, azaz egy éves mennyiségnek megfelelő csapadék hiányzik, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Szegi Attila a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a helyzetet vízvisszatartással próbálják megkezelni. Jelenleg a Tisza alacsony vízhozama ellenére mintegy 725 millió köbméter vizet fognak fel, így 30%-kal többet, mint tavaly ilyenkor.
A szakember kiemelte, a duzzasztott víztereken kívül elég alacsony a vízállás tavainkon, folyóinkon. A Tiszán több helyen is a valaha mért legkisebb értékkel megegyező, vagy a közeli szintet regisztráltak. A Velencei tóban pedig soha nem volt még ilyen kevés víz. Szegi Attila emlékeztetett arról, hogy az élő környezetért felelős minisztérium irányításával megkezdődött a tó helyzetének vizsgálata. Hozzátette, a Velencei tó vízpótlását biztosító pátkai és zámoi tározók mihamarabbi felújítása elengedhetetlen. Jelenleg ugyanis nincs olyan forrás, ahonnan táplálni lehet a tavat.
Jelenleg azon tudunk gondolkodni, és azon dolgozunk a társszervekkel, a Horgászszövetséggel, illetve a Nemzeti Park munkatársaival, hogy ebben a kritikus vízhelyzetben milyen olyan problémák fordulhatnak majd elő idén-nyáron, még nyár végéig, amelyekre valamilyen választ kell adnunk. Ezek lehetnek halmentési akciók, lehetnek a alacsonyabb vízállásnál ilyen több szigetre bomló víztereknél azoknak az összenyitása, illetve folyamatos monitorozása a vízminőségnek.
Tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban, az erdőkben és azok közelében tilos tüzet gyújtani, emlékeztetett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője a közmédiában.
Mukics Dániel hangsúlyozta, rengeteg tűzesethez és műszaki mentéshez riasztják a tűzoltókat. A hőségriadó kezdete óta már 460 szabadtéri tűznél kellett intézkedniük.
Elég a legkisebb hőforrás, a legkisebb szikra, egy magára hagyott kis tűz, hogy óriási szabadtéri tüzek keletkezzenek. Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy erdőkben és azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyen sem. Ez sokan tévesen a kerti égetés tilalmaként értelmezik. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet. Ha az önkormányzat megengedi, akkor kerti zöld hulladékot is égethet. Viszont mindenkit arra kérünk, hogy amíg ez a rendkívüli meleg, ez a rendkívüli szárazságban, inkább ne gyújtson tüzet.
Alapvetően működik a vasúti és a busz közlekedés az országban, ugyanakkor a hőség miatt vannak zavarok, mondta a közlekedési és beruházási miniszter.
Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor a sínek hőmérséklete 50 fok fölé emelkedik, akkor óvatossági sebességkorlátozásokat rendelnek el, ezek késéseket okoznak. A tárcavezető szerint az is probléma, hogy a régi járművekben a klímák nem bírják ezt az időjárást. Hozzátette, hogy az uniós források hazahozatalával elindítják ezeknek a járműveknek a lecserélését.
A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről döntett ma a parlament. A képviselők szavazhatnak a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő törvényjavaslatokról.
Az előterjesztés a főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítésük megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését tartalmazza. A mai ülésen elkezdik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat vitáját is.
Kormányhatározattal jelölik ki a felsőoktatási vagyonkezelő alapítványok alapító jogait gyakorló minisztereket. Felügyeleti jogot gyakorol mások mellett a miniszterelnökséget vezető miniszter, a pénzügyminiszter, valamint a közlekedési és beruházási miniszter is.
Az úgynevezett kekvákat 2021-ben hozta létre a negyedik Orbán kormány a társadalmilag kiemelten fontos közérdekű célok megvalósítására. Az új kormány azonban bejelentette, hogy az alapítványok jövő nyár végéig visszakerülnek az államhoz.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengések halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 sebesült van.
A hatóságok közölték, hogy az idő múlásával egyre kevesebb esély van újabb túlélőket találni. Sok hozzátartozó ugyanakkor azt kéri a mentő alakulatoktól, hogy szeretteik holttestét emeljék ki a romok közül. A dél-amerikai országot szerdán 7,5-es erősségű földrengés rázta meg, amit több utórengés követett, különösen súlyos volt a pusztítása, főváros térségében és a Karib-tenger partján.
Három embert sebesített meg hétfő este egy lakóépületnél működésbe lépett robbanó szerkezet Monakóban.
Sajtóértesülések szerint a támadás célpontja egy ukrán oligarha és családja volt. A merénylő gyalog menekült át a szomszédos Franciaországba. A térfigyelő kamerák felvételei alapján a férfit már azonosították, és a hatóságok nagy erőkkel keresik. Második Albert monakói herceg gyalázatos tettnek nevezte a történteket, és minden rendvédelmi erőt mozgósított.
A katari fővárosban folytatódnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, erősítette meg az amerikai elnök.
Donald Trump hangsúlyozta, a találkozót Teherán kezdeményezte, az amerikai delegáció pedig már elindult a közel-keleti országba. Hozzátette, Washington fő célja továbbra is a perzsa atomprogram leállítása és a megegyezés a hormúzi szoros ügyében.
Visszaszorítaná az Európai Unió a kínai árudömpinget, mert az ázsiai túltermelés teljes iparágakat veszélyeztet. Az Unió tanácsa erősíteni a gazdák helyzetét az élelmiszerellátási láncban. Brüsszel, Berek Patrícia.
Ez így nem maradhat. Ez az általánosan elfogadott vélemény az EU-ban a kínai termékdömpingről. Maros Sefcovics kereskedelmi biztos Brüsszelben tárgyalt a kínai kereskedelmi miniszterrel az egyre növekvő kínai túltermelésről, ami nem csak a kereskedelmi egyensúlyt borítja fel, hanem közvetlenül veszélyeztet több uniós iparágat is, köztük a vegyipart és az autógyártást. Az Európai Bizottság összegzése szerint csak tavaly 360 milliárd euró volt nőtt Kína kereskedelmi többlete az EU-val szemben, és ez egy év alatt 10%-os növekedést jelent. Az EU kereskedelmi védelmi intézkedéseket fontolgat, de ezekre Kína ellenintézkedéseket helyezett kilátásba, például kulcsfontosságú nyersanyagok export korlátozását. A megegyezést ezért inkább tárgyalásos úton keresik, ennek része volt a tegnapi találkozó Brüsszelben. Maros Sefcovic uniós biztos úgy nyilatkozott, akárhogyan is, de a kereskedelmi egyensúlyt helyre kell állítani, és októberig érzékelhető eredményekre van szükség.
Az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány vizsgálata szerint még mindig olcsóbb a Balatonon nyaralni, mint az Adriai tengernél. Az árkülönbség ugyanakkor a forint erősödése miatt csökken, hangsúlyozta a szervezet szenior elemzője.
Erdély Dóra a Kossuth Rádióban azt mondta, a Balaton partján egy 5 napos üdülés 3 csillagos hotelben félpanzióval egy 4 tagú családnak átlagosan 670 000 forintba kerül, még ugyanez, mint egy 720 000 forintra jönne ki a tengernél. Hozzátette, a vízparti apartmanokért is kevesebbet kell fizetni idehaza, mint Horvátországban. A szakértő arról is beszélt, hogy a horvátoknál az infláció miatt az élelmiszerárak is nagyobb mértékben emelkedtek az elmúlt évben, mint itthon.
Azt is figyelembe kell venni, hogy még a horvát tengerpart az ingyenes, az közvagyonnak számít, a Balatonparton fizetni kell a strandbelépőkért a legtöbb esetben. És pont ezeket a tényezőket raktuk össze, és számoltuk ki azt az Ökonomusznál, hogy nagyjából, hogyha egy olcsó kategóriában szeretne utazni és nyaralni a magyar család, olcsóbb apartman, egyszer mennek étterembe, a többi bevásárlásból oldják meg, főznek otthon az apartmanban, akkor a Balatonnál ilyen 400 000 forint körül kijön a teljes összeg az 5 nap során, amiből gazdálkodhatnak a családok, még az Adriánál 600 000 forint, ez az átlagos, olcsó kategóriás nyaralási lehetőség.
Tokióban lépnek fel ma a Magyar Állami Operaház együttesei. A 12. japán turnéban július 4-ig 12 városban mutatják be Mozart Varázsfuvola című művét.
Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója a Kossuth Rádióban elmondta, a turné kultúrmisszió is. A nézők közül sokakat nem csak Mozart és az opera, hanem a magyarok iránti kíváncsiság vonzza az előadásokra.
Meg kell egymást ismernünk, és az, hogy mondjuk egy ilyen előadás után mondjuk egy japán turista csoport, legyen akár nyugdíjas csoport, vagy egy munkahelyi, vagy egy baráti társaság, milyen úti célt választ magának, abban szerepe van a kulturális lenyomatnak. Úgyhogy túlmutat azon egyébként, hogy az emberiség közös kincseit, mondjuk egy mozárti varázsfuvolát megismerni a lélek szempontjából is fontos.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Herceghalom és Biatorbágy között a külső sávban az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a 30-as és a 20-as kilométer között. Szigetvár közelében a 67-es főúton 2 autó ütközött, a 3-as kilométernél félpályás forgalomkorlátozás mellett lehet közlekedni. A 86-os főúton Kálócfa közelében fakitermelést végeznek, a forgalom a 22-es kilométernél félpályán halad. Alkalmanként rövid időre megállíthatják a forgalmat.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten a Dózsa György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar, a szél csak zivatarokban erősödhet meg, ott akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben általában 36 és 42, késő este 24-32 fok között alakul, enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
Ez volt a Krónika 10-kor, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Polyák Adrián, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea és Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Néveri Igor. Folytatódik a délelőtt Horváth Szilárddal. Viszont hallásra.
Műsor ajánlott. Kalendárium.
Vendégünk Palkovics Mária, a Zsámbéki Nyári Színház szóvivője, szervezője. A Teátrum idénre tervezett előadásairól fogunk beszélgetni. Augusztus 4-e és 8-a között rendezik meg a 19. Ördögkatlan Fesztivált Baranyában. A Hagyományok Házában játéktól a Mesterségig címmel nyílik kiállítás. Balaton Lellén a Szalai Kúriában pedig a Haza szolgálatában a Szalai család 1848-1945 című kiállítás várja a látogatókat.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Kérem, édes fiskális úr, lássa, nyugtalan vagyok. Szeretném tudni ügyem miben létét.
A Rádiószínház műsorán.
Nekem szenvedélyem a szép per, és ez szép per fog lenni, amilyen egy században fordul elő egy.
Jókai Mór történelmi regényének új rádió változata.
Kárpáti Zoltán él. Nem hiszem el, ezt csak úgy gondolták ki, hogy engem elámítsanak.
Kárpáti Zoltán. Július 10-ig, hétköznap 21 óra után, hétvégén 21 óra 30 perctől a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
A nyár a pihenés, az utazás és a szabadtéri kikapcsolódás időszaka is. Ilyenkor sokan indulnak külföldre, mások a hazai turisztikai célpontokat választják, és egyre többen közlekednek majd kerékpárral, meg elektromos rollerrel például. A legtöbben természetesnek vesszük, hogy semmi baj sem történik, de a biztosítók tapasztalatai szerint azért minden évben elég sok olyan eset előfordul, amikor jelentős anyagi veszteség lehet az érintetteknek. A stúdióban itt van velünk Jenei Attila, a Mabisz kommunikációs vezetője. Jó napot kívánok önnek!
Jó napot kívánok, üdvözlöm szerkesztő urat és a Kossuth Rádió hallgatóit is.
Na hát utasbiztosítás, ha külföldre megyünk, akkor vagy már Magyarországon is?
Itthon is és külföldön is érdemes és tanácsolt, javasolt utasbiztosítást kötni még az elutazás előtt. Tehát erre szeretnénk felhívni a figyelmet. És arra is, hogy az, hogy szabadidőnket eltöltjük és nyaralni megyünk, az nem mentesít a jogkövető magatartás, szabálykövető magatartás alól, és mindenkinek jól felfogott érdeke, hogy az adott megfelelő tartalmú utasbiztosítást megkösse. Ne sajnálják az időt, rá kérjék biztosítási tanácsadó, biztosítási közvetítő segítségét, mert rengeteg olyan szempont lehet, amire mi magánem civilek nem gondolunk, viszont a biztosítás közvetítő föl tudja hívni a figyelmet, hiszen, hogyha adott kockázatokra nem kötünk adott fedezetet, biztosítást, és mondjuk pont olyan kárunk keletkezik, amelyhez az a fedezet szüksége lett volna, akkor viszont komoly bajban vagyunk. Most már Magyarországon 18 biztosítónál lehet nagyon széles körű különböző fedezetekre, különböző kockázatokra biztosítást kötni, tehát nagyon széles palettáról választhatnak.
Utazás előtt, ugye ezt ki is hangsúlyozta, hogy utazás előtt kössük meg.
Igen.
Ha menet közben vagyunk már, az nem, miért nem jó? Nem, átléptük az országhatárt, utána már kérdéses az érvényessége?
Nem, mert a biztosításnak a logikája pont az, hogy egy előre nem látható, előre nem, vagy majdan bekövetkező eseményre biztosít, kötünk biztosítást, de mielőtt elindulunk, tehát hogyha már közben megkezdődött az utazás, akkor is bármi történhet, még mielőtt elindulunk, és eszünkbe jutna, hogy nem kötöttünk biztosítást, tehát mindig a fedezetnek rögtön az indulás előttől kell érvényesnek lenni. Ez nagyon fontos, erre figyeljenek.
Milyen gyakori káresemények vannak ilyenkor? Baleset vagy lopás?
Igen, ilyenkor a tipikus nyári balesetek, különböző sport, az extrém sport, szabadidősport, podgyász lopás, podgyász elvesztés, repülőjáratoknál ugye járatkésés, járattörés, járatmódosítás. Ezek a jellemzően bekövetkező vagy adódó károk. Viszont egy dologra itt nagyon szeretném felhívni a figyelmet. Pontosan a napi hírekből látják, hogy forrong a világ, és mennyi tragédia, mennyi válság övezet jött létre egyik pillanatra a másikra, egyik évre a másikra. A külügyminisztériummal, korábban külgazdaság és külügyminisztériummal, a Magyar Biztosítók Szövetségének évek óta nagyon jó az együttműködése, és éppen ezért mi is, a mi honlapunkon mindig közé tesszük a külügyminisztérium konzuli osztályának a figyelemfelhívását. Nézzék nézzék meg ezeket a linkeket, itt nagyon sok információ megtalálható, többek között lajstromba szedik azokat az országokat is, ahova nem ajánlják az utazást. Erre szeretném felhívni a figyelmüket.
Igen, emlékszem, hát nem is olyan nagyon régen volt, amikor a dubai utakat kellett villámgyorsan lemondani, ugye a Hormuz-szorosban kitört háborús konfliktus miatt, és ilyenkor, hogyha le kell mondanunk valamit, akkor elveszik minden, ha nincs biztosításunk?
Igen, nagyon fontos. Igen, mert csak az utasbiztosítást említettük, és ezért szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy van útlemondás biztosítás is. Tehát szinte ez kettő az egyben termék. Az utasbiztosítás az elindulástól az utazás végéig szól, nyújt nekünk fedezetet. Az útlemondás biztosítás valóban minden olyan körülményre, amelyek megakadályozták azt, hogy mi utazzunk, vagy hogyha félbeszakad az utazás, az előre kifizetett költségeknek is a megtérítését is vállalja, vagy egy betegség akadályozza meg az elutazást, vagy ha betörnek a lakásunkba. Tehát itt is nagyon széles a paletta, nagyon széles a kör, amire az útlemondási biztosítást is meg lehet kötni.
Az utasbiztosításnál külön rész ugye az ezen belüli egészségügyi biztosítás.
Igen, nagyon fontos, hogy egészségbiztosítás és balesetbiztosítás is tartozik az utasbiztosításhoz.
Akkor is kell ilyen, hogyha európai országba megyünk, és mondjuk van egy ilyen európai egészségügyi kártyánk?
Köszönöm a kérdését, erre szeretném felhívni a figyelmet, mindig felhívjuk a figyelmet a honlapunkon is, és sajtóközleményekben is, hogy az európai egészségbiztosítási kártya, az úgynevezett kék EU TB kártya nem nyújt mindenre fedezetet. Tehát ehhez szükség van egy széles körül utasbiztosítás megkötésére, és a kettő együtt érvényes, és hogy értsék a hallgatók azért, mert az Európai Egészségbiztosítási Kártya csak olyan szolgáltatásokat nyújt az adott részes EU tagállamban, amelyet egyébként az ottani tagállam állampolgárai is megkapnának az állami egészségügytől, akinek nincsen mondjuk magán egészségügyi szolgáltatója vagy biztosítója, tehát ezért fontos a teljes körű utasbiztosítás, hogyha esetleg bennünket bármi kár ér, és olyan költségek adódnak, amelyeket az ottani állami egészségügyi szolgáltató nem fedez, akkor viszont a biztosításunk ezt tudja fedezni, és az is fontos, hogy a biztosító szerződésben legyen az ottani állami egészségbiztosítóval.
Legutóbb egy kedves ismerősöm járt nagyon pórul, amikor nem volt ilyen biztosítása, és síbaleset, hát jó, ez most nyáron nem nagyon lehet, hogy csak nem gleccserszik.
De hát nyáron is a vízi sí, a búvárkodás, paplanernyő,
szóval
az egyszerű sportok előfordulhatnak.
Szóval a végén egy helikopteres mentésre volt szükség, és igen, ez bőven nem volt benne semmiben, ami ilyen neki volt, és hát nagyon súlyos összegeket kellett fizetni. Ez külön fontos, hogy ilyenre is kössünk, vagy ez benne van az általános utasbiztosításban, vagy egészségügyi biztosításban?
Pontosan erről van szó, hogy ilyen esetekre például az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem terjed ki, éppen ezért az utasbiztosításban viszont ezekre is lehet fedezeteket találni, hiszen gondoljanak bele, valóban egy helikopteres szállítás horribilis költségekbe kerülnek, vagy pedig gondoljanak bele, mondjuk repülővel kell hazaszállítani az adott beteget Magyarországra, mert ezt is fedezik például az utasbiztosítások az adott kiegészítő kockázatokra, vagy pedig a megállapodás szerint.
Podgyászbiztosítás. Hogy kell bebizonyítanunk, hogy az a podgyász valóban létezett?
Rögtön feljelentést kell tenni a reptéri szolgálatnál, vagy ha vasúttal megyünk, akkor vasútnál, tehát személyzetnél, rendőrségnél bejelenteni, jegyzőkönyvet kell felvenni. Minden létező módon próbáljuk meg dokumentálni, és utána, hogyha hazajöttünk, akkor pedig költségszámlákat is tegyünk félre, hogy minden költségünket tudjuk bizonyítani, ami ebből adódott. Valóban, sajnos, de ez most egy bejáratott dolog, itt is megvannak a szükséges eljárások. Az nagyon fontos, hogy nekünk is bizonyítunk, hogy megvan a biztosításunk, be kell tudnunk mutatni a biztosítási kötvényt, és a kárbejelentési kötelezettség bennünket is terhel, tehát rögtön fel kell venni a biztosítónkkal a kapcsolatot. Mert azt is tudniuk kell, hogy az utasbiztosításban van egy asszisztencia szolgáltatás, és ez minden alapcsomagban benne van, ami azt jelenti, hogy anyanyelven 0-24 órás szolgáltatást nyújtanak, tehát magyarán távvezérelve segítenek itthonról a biztosítási szakemberek a bajba jutott magyar állampolgár.
0-24-ben.
Igen.
Ez természetes, mert hát lehet, hogy az idő eltolódás miatt.
Ez így van.
Jó. Na most mekkora összegekről beszélünk? a biztosításnál, mert hogy lehet, hogy sokan attól tartanak, hogy hát ez nagyon borsos, és akkor inkább nem kötjük meg.
A biztosítási szakemberek, a kollégáim és a Magyar Biztosítók Szövetségénél mindig arra hívják fel a figyelmet, hogy relatív kicsi összegekért nagyon fontos, komoly, milliós értékben nyújt a biztosító fedezetet, hogyha bárki bajba került. Van egy olyan mondás is a szakmában, hogy egy napi egy cappuccino áráért már ugye lehet utasbiztosítást kötni.
Hát cappuccino hol? A londoni Szohóban?
Hát igen, na, erre, pedig... na ezt akartam mondani, hogy pontosan ezért nagyon, ahogy kezdtük az adást, nagyon széles palettáról válogathatnak 18 biztosító ajánlataik közül. Ne csak a webes felületekre hagyatkozzanak, hanem beszéljenek a biztosítókkal, biztosítás közvetítőkkel, és akkor a megfelelő ár-érték arányt minden esetben meg lehet találni. Az a lényeg, hogy a megfelelő tartalmú utasbiztosítás birtokában induljanak útnak.
Itt az utasbiztosítás az gyógyszerek kiváltására is vonatkozhat, hazaszállításra is vonatkozhat?
Így van, ezért mondtam, hogy vannak kiegészítő lehetőségek, sőt, még arra is vonatkozhat, hogy a bajba jutottnak a családtagjait kiutaztatják, és az ő költségeiket is állják. Jogsegélyszolgálatra is kiterjed, nagyon széles körűek ezek a fedezetek.
No, akkor nézzünk meg még valamit, mert hogy a nyár biztos, hogy arra is nagyon alkalmas, hogy több kerékpáros legyen az utcákon, mert több rolleres legyen az utcákon. Ilyen helyzetekben milyen biztosításokat érdemes kötni kerékpárra, rollerre? Ugye, hogyha valaki elmegy nyaralni, akkor erre külön érdemes figyelni például?
Hát különösen a rollerekre szeretném felhívni a figyelmet. Az Európai Uniónak 2024. július 16-a óta van érvényben Magyarországon is annyi a rendelete, hogy kötelező felelősségbiztosítást kell kötni az adott rollerekre. A Magyar Biztosítók Szövetség...
Az elektromosra?
Elektromos rollerekre, de mindenfajta, ezzel akartam folytatni, hogy a Magyar Biztosítók honlapján van egy komplett táblázat a KGFB díjak menüpont alatt. Itt megtalálhatják, hogy milyen kategóriájú, milyen öntömegű, milyen sebességű rollerekre, hogyan és milyen kötelező felelősségbiztosítást kell kötni. Erre azért szeretném felhívni a figyelmet, mert hogyha kárt okoznak, és nem kötötték meg a biztosítást, akkor ők nagyon komoly büntetőjogi és vagyonjogi következményei is lehetnek. És a kiskorúaknál külön szeretnénk arra felhívni a figyelmet, hogy a szabálysértési törvény alapján a szülőket terheli a felelősség, hogyha nem volt bebiztosítva az az adott roller, amivel aztán kárt okoztak. Ugye nem beszélve arról, hogy a gyerekeket pedig nagyon súlyos sérülések is érhetik az adott roller balesetek kapcsán.
Most már szerencsére kevesebb gyereket látok fedetlen fővel rollerezni, de hát azért még mindig előfordul. Például ez abszolút veszélyforrás. Na most közben itt vagyok a Mabisznak a honlapján, www.mabisz.hu, ezt ütöttem be, gépjármű ügyintézés, és ott voltam KGFB ott a KGFB díjak. És itt nagyon szépen meg lehet látni az egészet.
Részletes táblázatot közlünk, ahol le van bontva, hogy milyen sebességgel, milyen öntömegű. De hát ugye itt mikromobilitási eszközökről beszélünk, nem csak rollerekről, tehát itt a Segway, akkor ez az egykerekű, nem tudom, minek hívek, különböző eszközök tűntek most már fel az utcánkon, és éppen ezért határozza meg ez az Európai Uniós rendelet is, hogy mire is hogyan kell kötelező felelősségbiztosítást kötni.
Van-e különbség ilyen tekintetben a saját jármű, amire nekem kötelezettségem ugye KGFB-t kötnöm, vagy pedig a bérelt jármű között?
Feltétlenül van. Elsősorban ugye a tulajdonjog viszony, hogyha a saját kerékpárom, akkor saját magamnak kell megkötni ezt a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, ha arra az adott rollerre szükséges. A bérlési viszony az szintén egy teljesen más viszony, ott a bérlemény tulajdonosát, tehát a rolleres céget köti a szabály, hogy őneki kell megkötnie az adott rollerekre a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, de fel kell hívnia a figyelmet egyébként a roller használóknak a figyelmét is a jogkövető magatartás és a szabály betartásra.
Nézem ezt a táblázatot, ami itt van a Mabisznak a honlapján. Azt mondja, hogy nem kell biztosítás a kizárólag emberi erőben működtetett járművekre. A roller is ide tartozik, hogyha emberi erőben működtetés a kerékpár
roller,
is.
Igen.
Meg a gördeszka, meg egyebek. Az elektromos rásegítésen működő kerékpároknak sem, de a gépjármű jellemzőitől függően már kell biztosítás, és akkor itt vannak az elektromos rollerek, és minden ez, más,
ezért
amit
mondtam, hogy ez egy szerteágazó.
Ez nagyon érdemes megnézni.
Kérés, érdemes böngészék, hát legyenek kedvesek ezt a táblázatot, és még egyszer hangsúlyozom, hogy kérjék biztosítási szakértő tanácsait, biztosítás közvetítő, vagy biztosítási tanácsadó segítségét.
Milyen károk lehetnek egy ilyen elektromos rollernél? Hát akár nagyon súlyos károk is lehet okozni.
Mi most
vele.
Részt vettünk az első mikromobilitási konferencián is, kollégáimmal múlt héten gyermektraumatológusok tragikus esetekről számoltak be, hogy hogy kell összefoltozni gyerekeket, de nem csak gyerekeket, volt ott egy hölgy, akinek a 70 éves édesapját csapták el a zebrán, a fején ment keresztül egy rolleres, tehát nem akarom sokkolni a hallgatókat, de sajnos ez a való világ, az élet írja a legborzalmasabb forgatókönyveket, éppen ezért nem tudjuk elégszer felhívni a figyelmet a jogkövető és a szabálykövető magatartásra.
És itt van egy nagy kötelezettség, ugye itt a KGLV
és a kötelező gépjármű felelősség biztosítás megkötésére azon rollerekre, ahol ezt, amelyekre előírja a jogszabály.
Ez újdonság tulajdonképpen, ugye?
Hát nem újdonság, mert 2024. július
14-a óta. Hát, igen. Jó, akkor azért még biztos van olyan, akinek újdonság.
Hát reméljük, hogy legalább most az adásban fel tudtuk hívni fel a figyelmet, hogy ne legyen újdonság.
Rendben, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött.
Én köszönöm a meghívást.
Nagy kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Jenei Attilával, a Mabis kommunikációs vezetőjével beszélgettünk utazási biztosításokról, rollerekről, kerékpárokról. És most pedig 10:30 múlt, nagyjából fél perccel, Krónika következik 2 percben, a mikrofonnál Ceglédi Edit.
Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a víz megtartása áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízi közműhálózat megújítására, a tározók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. Nem kíméli a forróság a hazai tavakat sem, a Balaton már 30 fokos, bár ott még nem kritikusan alacsony a vízszint és a vízminőséggel sincs probléma. Erről az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese beszélt a közmédiában. Szegi Attila elmondta, hogy a Velencei tavon viszont az elmúlt 100 év legalacsonyabb vízállását mérték, a nyár végéig pedig tovább apad, ezért folyamatosan figyelik a hatóságokkal, hogy mikor szükséges a beavatkozás az élővilág megmentéséhez. Eddig 8 millió forintot gyűjtött a venezuelai földrengés bajba jutottjainak az ökumenikus segélyszervezet, közölték a dél-amerikai országban 1,8 millió ember köztük 680 ezer gyermek szorul humanitárius segítségre. A felajánlásokat továbbra is várják a 1353-as adományvonalon vagy a segélyszervezet.hu oldalon. A múlt szerdai földrengés halálos áldozatainak száma már meghaladta az 1700-at, és több mint 5000 sebesült van. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunántúlon alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél zivatarok környezetében megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 36 és 42, késő este 24-32 fok között alakul.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
Hosszú autóút, repülős utazás, vonatozás, estére megdagadt lábak, ez gyakori tünet sokaknál, de vajon mit lehet tenni, jelez-e bármilyen problémát, vagy csak a meleg miatt van ez a probléma? Csak a meleg miatt, mondjuk így. Ezekről is beszélgetünk majd szakértőkkel, de előbb hallgassuk meg, mit mond Balpataki Laura, aroma és fitoterapeuta Barta Bernadettnek.
Egy hosszú autóút előtt mindenképp érdemes magunkat egy picikét illóolajos vedőrzsöléssel feltölteni. Citrusféléket ajánlanám, de főként estefürdés után, a fényérzékenyítő hatásukra figyelve, illetve hogyha esetleg ezt elfelejtjük, akkor mondjuk egy ciprussal, egy himalájai cédrussal, vagy gerániummal és pacsulival nem tudunk mellé nyúlni, sőt, még talán segítünk így a rovarok elűzésében is, tehát több legyet ütünk egy csapásra, és ezt is mindig hordozó olajba téve, és mindig lentről felfelé belemasszírozunk, tehát dörzsölünk be szív irányába, tehát ezzel is segítve a keringést.
Mit jelent az, hogy hordozó olajba rakjuk? Milyen olaj az, ami hordozó olaj lehet? Ugye itt most olyan olajokat említett, például ugye a citrus gerániumot, ami monóolaj, egy illóolaj. Na de hordozó olaj az mi lehet?
Mivel higítjuk, régi öregek sertészsírba tették, ezeket használtak. Én most is azt mondom, hogyha nincs más, hanem otthon tényleg van egy sertészsírunk, mangalica zsír, abba is lehet, tehát mindig azzal főzünk, ami van, de olívaolajba is lehet, egy jojobaolajba, kókuszzsírba, kókuszolajba, édesmandulaolajba, hát attól függ, hogy kinek mi van otthon, mert ugye azért nincs mindenféle, és akkor ezzel tudjuk higítani, hogy segítsük azt, hogy a bőrcse szárítsuk ki, tehát akár az illóolaj használatával, mert egyedül a levendula az, ami így önállóan is megállja a helyét, és nem fogja kiszárítani a bőrünket.
Kik használhatják ezt a bedörzsölést? Tehát mondjuk idősebbek, gyerekek, kismamák, kiknek mire kell odafigyelni?
Ebből felhozatalból a borókát emelném ki, hogyha valaki mondjuk állapotos, várandós, vagy már mondjuk túl van a szülésen és szoptat, akkor is oda kell figyelni, hogy a borókát azt mellőzzük, tehát hogy ezt ne alkalmazzuk ebben az esetben, de az összes többit kivéve a fényérzékenyítő hatást, amit az előbb említettem, a figyelembe veszük, akkor lehet alkalmazni. A gyerekeknél nem igazán szokott lábdagadás lenni, de időseknél is tudjuk alkalmazni a citrusféléket, a cédrust is, a ciprust is, még segít egy picikét talán egy szellemileg emelkedett tebb energiát elérni, ami ugye segít azt, hogy az ödémásodást azt tényleg el tudjuk kerülni.
Mikor keressünk, mikor konzultáljunk fitoterapeutával? Mert hogy vannak olyan esetek, amikor azért kell szakember.
Ha valaki nem illóolajat használ, hanem mondjuk egy zsíros olajat, például Orbánc fűből készített olajat, ugye ő maga mondjuk kiteszi üvegbe, és akkor ő maga csinálja, tehát ilyen is lehet, akkor is oda kell figyelni, hogy szed az adott illető mondjuk vérhigítót, magas vérnyomásra szed egy gyógyszert, tehát hogy attól függ, mit használunk. De most visszatérve itt az illóolajoknál, a citrusféléknél kontraindikáció, ha ezt megjegyezzük, és nem kezdünk belemenni önálló saját egyénileg kialakított terápiába, akkor így ezt szerintem tudjuk okosan csinálni egy este fürdés után. Ha viszont biztosak vagyunk a dolgunkba, akkor tudjuk használni ezeket az előbb említett ciprus, cédrus, himalájai cédrus, borókát is, ha nincsen mondjuk más egyéb kontraindikáció, de ha bizonytalanok vagyunk, inkább kérdezzünk meg szakembert, mert a nem tudás nem mentesít a felelősség alól.
Szóval a nem tudás nem mentesít a felelősség alól. Ahogy a felvezető riportban is hallhattuk, az illóolajakat érdemes ismerni, ha nem vagyunk jártasak, keresünk szakavatot, aromaterapeutát. Viszont a természetes alapanyagok tudnak segíteni a melegben és az ülőhelyzetben bedagadt lábainknak. A nyaralás azonban az ismert belgyógyászati betegségekkel is élvezhető, ha tudatosan készülünk az útra. Vendégem most telefonon dr. Tamás Jürit, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának orvosigazgatója. Jó napot kívánok önnek!
Szép napot kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen a meghívást!
Na mit tegyünk?
Köszönöm a kedves hallgatókat!
Igen, mit tegyünk? Ugye krónikus betegeknél ilyenkor az általános protokollt kell követni, hőségriadó idején is, például sok folyadékot inni, déli órákban nem menjünk napra, megfelelő napvédelem, vagy ezen túlmenően is kell náluk gondolkodni valamiről?
Igen, alapvetően az általános protokoll az mindenképpen követendő. Ahhoz, hogy megértsük, hogy a krónikus betegek miért vannak fokozottabb veszélynek kitéve, ahhoz tudnunk kell, hogy pontosan mi is zajlik ilyenkor a szervezetünkben. A hőség a testünket intenzív adaptációra készíteti, a nagy melegben a szervezet hőleadásra törekszik, a melegben a bőr erei kitágulnak, hogy a szervezet több hőt tudjon leadni a környezet felé, illetve fokozódik az izzadás is, ami szintén a test hűtését szolgálja. És az izzadás során fokozott a folyadék, illetve a sóvesztés, ami a vérnyomás csökkenéséhez és a pulzusszám emelkedéséhez vezethet, tehát a szívnek többet kell dolgoznia. Alapvetően egy egészséges szervezet a nagy melegben gyorsan adaptálódik. Azonban a krónikus betegségben szenvedők, mivel kevés tartalékkal rendelkeznek, így kevésbé tudnak kompenzálni, különösen veszélyeztetettek a szív- és félrendszeri betegek, a magas vérnyomásban szenvedők, a cukorbetegek, illetve fokozott figyelmet kell fordítanunk a gyermekekre, valamint az idős korosztályra.
Na igen, ez a helyzet ezzel, hogyha fürdőzésre rátérünk, hogy mégiscsak a vízimentők szakszolgálatánál dolgozik, akkor mit gondol, hogy mit kellene a fürdőzőknél betartani? Tehát azok, akik valamiféle krónikus betegséggel élnek, azok mondjuk ebben az időben ne menjenek a napra ilyen hőségben, vagy próbáljanak meg nem kimenni a strandra. Mit javasol nekik?
A fürdőzés általános szabályai természetesen a krónikus betegekre is vonatkoznak, tehát ne a legnagyobb hőségben menjenek vízbe, 11 óra és 15 óra között lehetőség szerint tartózkodjanak árnyékban. Nagyon fontos az, ez mindenkire általános érvényű, hogy soha ne ugorjanak felhevült testtel a hideg vízbe, fokozatosan vizezzék be magukat, és fokozatosan hűtsék le a testüket. A szív- és érrendszeri betegeknél a hirtelen hideg vízbemerülés különös kockázatot jelent, ritmuszavar, vagy akár vérnyomás változást is provokálhat. Illetve természetesen rájuk is érvényes az, hogy viseljenek kalapot, vagy sapkát, napszemüveget, laza, jó szellőző ruházatot, vannak már különböző UV-szűrős ruházatok, illetve természetesen elengedhetetlen, hogy fogyasszanak kellő mennyiségű folyadékot, akár két-két és fél liter folyadékot is legalább, de intenzív munkavégzés vagy fizikai aktivitás esetén ez akár több is lehet.
Mi van a dehidratációval, vagy mondjuk úgy, hogy hogy a víz nélküliséggel, vagy a víz elpárolgással, tehát ilyenkor a testünk sokkal jobban párologtat. Pótolni kell nagyon gyorsan és folyamatosan, és ugye ilyenkor sók is kimennek a szervezetből, azt is fontos pótolnunk?
Így van, nagyon fontos a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel, a folyamatos hidratáció, lehetőleg víz. Tehát kerüljük a cukros üdítő italok fogyasztását, illetve kerüljük az alkohol, valamint a különböző koffein tartalmú készítmények, mint kávé vagy energiaital fogyasztását, hiszen ezek vízhajtó hatással bírnak, tehát tovább fokozzák a folyadékvesztést. Illetve vannak bizonyos gyógyszerek is, mint például a vérnyomás csökkentők, illetve a vízhajtók, amelyek szintén hatással vannak a folyadékháztartásra. Fontos, hogy abban az esetben, hogyha a krónikus betegeknél bármi panasz jelentkezik, akkor gyógyszert önmaguktól soha nem módosítsanak, azonban mindenképpen konzultáljanak a kezelő orvosukkal panaszok esetén. Illetve fontos a sók pótlása is, hiszen az izzadás kapcsán sót is veszítünk. Hasznos lehet például megsózott uborka vagy megsózott paradicsom fogyasztása, ezáltal a sót is pótoljuk a szervezetünkben.
Ilyenkor, hogyha elindulunk egy hosszabb útra nyáron, akkor azért előtte konzultáljunk az orvosunkkal, a kezelőorvosunkkal, hogyha van valami komolyabb problémánk. Tehát azért beszéljünk vele pár szót arról, hogy merre megyünk, és ő el tudja mondani nekünk, hogy tudunk ott biztonságban lenni az utazás körülményei között. Ugye ezt tegyük meg?
Igen, abszolút. Ez nagyon fontos. Ha panaszunk van, akkor nyilván mindenképpen konzultáljunk a kezelőorvosunkkal, az éves kontrollokat ne felejtsük el, úgyhogy ezeket mindenképpen célszerű annak érdekében megtenni, hogy az utazás gondtalanul és problémamentesen teljen.
Mit gondol, hogy a mozgás mennyire ajánlott ilyenkor nyáron? Ez most ne a beteg embereket nézzük, hanem általában mennyire ajánlott? Mert hát ugye mégiscsak az a helyzet, hogy amikor dolgozunk, akkor lehet, hogy kevesebb időnk van mozogni, ilyenkor meg több lenne, mennénk ki, de hát közben 36 fok van.
Alapvetően, hogyha valaki rendszeresen sportol, akkor nyilván nyáron is lehet mozogni, de mindezt odafigyeléssel körültekintően tegyük, és ezt lehetőség szerint a reggeli vagy esti órákra időzítsük, amikor már némileg lecsökken a hőmérséklet, de az semmiképpen nem ajánlott, hogy 11 óra és 15 óra között a nagy hőségben intenzív munkavégzés vagy fizikai aktivitás történjen, és természetesen nagyon figyeljük oda, hogy megfelelő legyen a folyadékpótlás, illetve a sókpótlása.
A napi rutinra hogy lehet ilyenkor számítani? Most térünk vissza a betegségekhez, tehát ugye, hogyha otthon vagyunk, vagy munkahelyen vagyunk, akkor viszonylag egyszerűen be tudjuk tartani a napi rutinhoz tartozó időpontokat és a napi rutinhoz tartozó tevékenységeket, mondjuk cukorbetegeknél például. De hogyha utazunk, akkor ezt azért jóval nehezebb. Milyen módszereket ajánl, hogy mégiscsak meg tudjuk tartani ezt a napi rutint?
Igen, ugye amikor az emberek nyaralni mennek, akkor nyilván mindenki pihenni, lazítani szeretne, de azért nagyon fontos az, hogy legyen kellő önfegyelem, és felelősség teljesen megtervezzük a nyaralásunkat. Ugye eleve már nagyon fontos az, hogy történjen egy alapos tervezés, mielőtt útnak indulunk, a nyaralás alatt pedig tartsuk be a napi rutint, tehát például cukorbetegek esetén, inzulindependens cukorbetegek esetén nagyon fontos, hogy megfelelően tartsák a diétát, rendszeresen mérjék a vércukorszintjüket, és megfelelően adagolják az inzulint. És vannak ugye olyan betegségek, olyan gyógyszerek, amelyeknél rendkívül fontos az, hogy mindig, minden nap ugyanabban az időpontban történjen meg a gyógyszernek a bevétele.
Köszönöm szépen egyelőre, de mindjárt visszatérünk ehhez, tehát ne tegye le, arra kérem, csak itt van velünk már telefonon Cseffőné Ferenc Anita is, aki gyógytornász. Jó napot kívánok önnek!
Jó napot kívánok!
Nézzük meg akkor, ugye mondjuk vízparton vagyunk, és szeretnénk vízitornázni. Ugye a vízben az ember fickándozni szokott, jó esetben labdázik és egyebek, meg fejelget a labdával, meg fogózik, meg mindenféle ilyeneket csinál. A vízitorna miben különbözik ezektől?
A vízitorna annyiban különbözik ezektől, hogy általában azt nem vízparton, illetve Balatonban, meg ilyen helyeken, hanem mi medencében szoktuk tartani, és a vízitornához általában használunk korlátot, valami kapaszkodót, és egy megfelelő mélységű víz kell hozzá, mert ha én a Balatonon a bokáig vagy a térdig érő vízben bárközést csinálok, az nem nevezhető vízitornának.
És ha derékig érőben csináljuk, vagy a melligérőben? Nincs korlát, ugye?
Igen, mert ugye a vízitorna az egy általunk diktált, egy asszisztált mozgás, különbözik az aquafitness-től, nekünk kell hozzá egy kapaszkodó, illetve a célközönségünk is nagyon más a vízitornánál, mint egy aquafitness-nél, illetve a vízmélység azért számít, mert ha köldökig vagyunk a vízben, akkor 50%-át veszítjük a testsúlyunknak, mert ugye a víznek van egy felhajtó ereje, ami tehermentesít. Ha mellkasig benne vagyunk, az már 60%, ha nyakig, akkor már 90%-ot veszítünk a testsúlyunkból, tehát annyival tehermentesítjük az üzleteinkre ható mozgást és erőt.
Mire alkalmas a vízitorna? Milyen betegségek gyógyítására?
A vízitorna kiválóan alkalmas mozgásszervi, keringési, krónikus légzőszervi megbetegedések kezelésére. Mi leginkább a mozgásszervi részét, illetve az emberek leginkább a mozgás révén, a vízben mozgás révén a mozgásszervi betegségek kezelésére gondolnak. Üzleti kopások például nagyon sokunkat érint, térd, csípő, kopás, gerincnél porckopás, de a tartásbeli problémáknál egy gerinc szerdülés esetén, sajárman esetén, betegség esetén, derék hátfájdalmaknál, porckorongsérnél, de ha nem csak a mozgást, akkor belevetjük a gyulladásos ízületi megbetegedéseket is, mint a reumatoid artritis, beszterefkor, a mozgás mellett neurológiai állapotoknál is kiválóan használható egy stroke utáni rehabilitációban, egy szklerózis multiplexnél, Parkinson-kornál, de krónikus tüdőbetegségeknél is említhetném az asztma, a krónikus obstruktív tüdőbetegség, ugye a víz által kifejtett nyomás a légzőizmokat edzi, illetve keringési nyirokrendszeri problémáknál is alkalmazható a vízben mozgás, a vízmasszírozó hatással révén serkenti a keringést, javítja a nyirokkeringést, ödémás duzzanatok kezelésére kiválóan alkalmas, illetve a műtétek, sérülések utáni rehabilitáció, törések utáni felépülés, csípőt, térd, esetleg válprotézis beültetése utáni rehabilitációban az ízület kíméletével kiválóan alkalmazhatók a vízitornás gyakorlatok.
Most vízitornáról beszélünk. Mennyiben különbözik ez mondjuk az aquafitness-től, amit mondjuk egy szállodában csoportosan végzünk, nagyobb tömegben zenére?
Hasonló ugye, mind a kettő, hogy vízben végzett, viszont azért vannak különbségek. A vízitorna, amit mi gyógytornászok tartunk és diktálunk, az általában egy alacsonyabb, közepesebb intenzitású mozgás, ezzel szemben az aquafitness egy dinamikusabb, erőteljesebb mozgás, közepesebb, magasabb intenzitású mozgásokat használ. A célközönségünk részben szedi, részben különböző. A vizitorna, ugye főleg említettem a mozgásszervi panaszok enyhítése műtétek után, az aquafitness meg inkább a jó kondícióban lévő sportoló embereknek, akik esetleg erősödni, fogyni vágynak, a mi célközönségünk idősebbek, kismamák esetleg, mozgásszervi problémákkal küzdők, aki nem biztos, hogy az aquafitnessnek a dinamikusabb, erőteljesebb, lendületesebb gyakorlatait végre tudja hajtani, meg tudja csinálni. A vizitornát általában zene nélkül tartjuk. Az aquafitness-t ugye az animátorok zenére csinálják. Mind a kettő használhat segédeszközöket, a vizitorna is, az aquafitness is. Nagyon nagyjából szerintem ennyi van átfedés, de vannak különbségek is.
Mit gondol arról, hogy kinek nem javasolt a vizitorna? Van olyan, akire azt mondaná, hogy jó, hát őt inkább ne is kísérletezünk ezzel?
Hát van. Általánosságban mondanám inkább, hogy egy lázas állapotban, egy fertőzéses megbetegedésnél, ugye nem célszerű közösségbe vízbe menni, bőrbetegségek esetén, sérülések, ha van valakinek egy nyílt seb, esetleg egy ekcéma, horzsolás, ugye a fertőzés veszély a vízben fennálló dolog. De szív-érrendszeri problémáknál is, akinek súlyos szívelégtelensége van, esetleg egy nemrég frissen lezajlott infarktus után nem biztos, hogy ez a célszerű választás. A vérnyomás is kérdéses, egy kezeletlen vagy súlyos magas vérnyomás esetén is meggondolandó a vizitorna, illetve vannak bizonyos daganatos megbetegedések, előre haladott pajzsmirigytú működés. Egy nagyon evidens dolog az inkontinencia, azzal sem biztos, hogy érdemes vagy célszerű vízben mozogni, vagy vízbe menni, klór allergia, erre sem gondol mindenki, de azért a medencés vizekben a vízfertőtlenítés révén ezzel is találkozhatunk. Súlyos vesebetegségek.
Értem. Esetén. Nagyon szépen köszönjük Önnek az útmutatást és a javaslatokat a vízitornához, és már akár nyaralás közben is végezhetünk alapgyakorlatokat. Visszamegyünk a másik telefonhoz, és dr. Tamás Judithoz, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának orvosigazgatójához. Itt van velünk még, ugye?
Igen.
Gyerekeknél ugyanazokat kell követni, hogyha esetleg valami problémájuk van, mint a felnőtteknél?
Igen, természetesen itt is nagyon fontos a nyaralás előtt az alapos tervezés, illetve a napi rutin megtartása. A gyermekek egyébként kifejezetten hajlamosak a hőátalmakra, bizonyos élettani sajátosságaik miatt a hőmérsékleti változásokra érzékenyebben reagálnak. Tehát nagyon fontos az, hogy a szülők kellően odafigyeljenek a gyermekeikre, hiszen hajlamosak belefeledkezni a fürdőzésbe, a játékba, és nem szólnak, hogy szomjasak. Illetve egyébként nem is szabad magát a szomjúság érzetet megvárni, hanem folyamatosan kellő mennyiségű folyadékot kell fogyasztani, és természetesen náluk is ugyanúgy fontos az, hogy 11 óra és 15 óra között lehetőség szerint árnyékban tartózkodjanak, hogy alkalmazzunk magas faktorszámú fényvédőkészítményt, legyen rajtuk sapka vagy kalap, napszemüveg, illetve az a jó szellőző öltözet, vagy UV-védő öltözet.
Mit javasol arra, hogy menjenek egyedül fürdőzni így a betegek, vagy azért mindig legyen valaki ott a környezetükben, kirándulásnál is, általában a nyaralásnál is, meg a fürdőzésnél is?
Nyilvánvalóan az lenne a legoptimálisabb és célszerűbb, hogyha mindig lenne valaki mellettük, hogyha bármilyen probléma vagy panasz előfordul, akkor azonnal tudjon valaki a segítségükre lenni. De alapvetően, hogyha fennáll egy jól kezelt alapbetegség, tehát például egy jól beállított magas vérnyomás betegség, akkor egyedül is van lehetőségük arra, hogy nyaralni menjenek, de azért nagyon fontos, hogy legyen náluk telefon, illetve legyen egy hozzátartozó, aki tudja, hogy mikor merre járnak.
A Balaton környékén, ugye Önök elsősorban ott érintettek, a Balaton környékén milyen segítséget kaphatnak a nyaralók, hogyha bármi történne, tehát hogy állnak rendelkezésre ott a különböző mentőszolgálatok?
Ugye alapvetően nagyon fontos, hogyha bármilyen nyaralást választunk, akár belföldi, akár külföldi, fontos az, hogy tájékozódjunk az adott településen az egészségügyi ellátórendszerről, tehát hogyha kiválasztunk egy balatonparti települést, akkor célszerű megnézni, hogy ott rendelkezésre áll például orvosi ügyelet, akár felnőtt, akár gyermek orvosi ügyelet, van-e kórház, a kórházban van-e sürgősségi osztály, van-e baleseti sebészeti ellátás. Természetesen, hogyha kisebb panaszok állnak fenn, amelyek nem igényelnek kórházi ellátást, akkor azzal az orvosi ügyeletet fel lehet keresni, vagy akár telefonon is van lehetőség konzultációra. Nyilván, hogyha valami akut probléma van, például egy hirtelen fellépő mellkasi fájdalom vagy lépési nehezítettség, akkor természetesen hívni kell a 112-t, és akkor mentővel kórházba szállításra kerül a beteg, és nyilvánvalóan mi is elérhetőek vagyunk, vízimentők, egyrészt a strandi vízimentőink, másrészt pedig alsóösön állomásozik a Rupert sürgősségi mentőhajó, illetve a vízimentők esetkocsia, még Részülökön állomásozik a Dunahelp Alpa sürgősségi mentőhajó, illetve a vízimentőknek a mentőtiszti kocsia.
Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta. Kedves hallgatóink, dr. Tamás Jurittal, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának orvosi igazgatójával beszélgettünk az elmúlt percekben, és akkor érdemes ehhez hozzátennünk, hogy az országos tiszti főorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben van az ország egész területén. A tartós hőség miatt az országos tiszti főorvos által kiadott legmagasabb fokozatú riasztás idején kiemelten fontos a fokozott folyadékbevitel, a naptej használata, valamint a tűzőnap kerülése. Ha az utcán valaki rosszul van, ne menjünk el mellette, szükség esetén pedig hívjuk a 112-t. És akkor most a hőség után mi más jöhetne, mint a kunsági borok?
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Sok százezer embernek ad közvetlenül és közvetve kenyeret Magyarországon a szőlőtermelés, melynek egész évi munka után aggódva várt eredményét nyújtja a szüret. Dolgos kezek futonyokba gyűjtik a nektáros szőlőt.
Így történt ez 1939-ben az alföldi kunsági településeken.
Az állam, hogy az alföldön véget vessen a szüreti túlkínálatnak, nagy pincéket építetett, ahol intervenciós áron vásárolják a termelőktől a mustot és a bort.
A kunságot nem véletlenül nevezik a homoki borok hazájának. A tájat a homoktalaj legkülönfélébb változatai formálják, a tápanyagban szegény, világos futóhomoktól kezdve, a lösszel keveredett, sötétebb és termékenyebb változatokon át, egészen a folyami eredetű, savanyú homokig. Csiba Herceg Ágnes borszakértőt hallják.
Egyik legizgalmasabb, ha nem a legizgalmasabb borvidékünk ma a kunsági borvidék, ugye a legnagyobb borvidékünk, pont azt a gyümölcsös, könnyed stílust képviseli, amelyik tökéletesen beleilleszthető az életünkbe. Nem elhanyagolható, hogy a gyümölcsösség, tisztaság mellett az árérték aránya is nagyon kedvező.
A kunsági borvidék lankái sehol sem haladják meg a 150 méteres tengerszint feletti magasságot. A térség klímája meglehetősen szeszélyes, a kontinentális éghajlat jellemző forró napsütéses nyarak és a fagyos száraz telek mellett a magas napfényes órák száma és a kevés csapadék a mérvadó.
Nagyon nagy mennyiségű és nagy borászatok is vannak, amelyek valóban milliós palacszámban készítik a borokat. Nem szabad elfeledkezni a családi borászatokról sem, azokról, amelyek az eredet védett borokat készítik, amelyek számos borversenyen, sampiondíjakkal, aranyérmekkel bizonyítják itthon és külföldön, hogy igenis a legjobbak között vannak minőségben, és tudom, hogy megbízhatóak, gyümölcsösek, tiszták és nagyon jó ivásúak.
A mindennapok asztalára szánt borok rendkívül gazdag fajta választékból szület. Gyorsabb fejlődésű, hamarabb öregedő, egyszerűbb karakterű borok.
Ami különösen izgalmas például az az aranysárfehér, ami egy kifejezetten kunsági szőlőfajta, de az ismertebbek közül szeretném még kiemelni mondjuk a nérót, vagy akár egy kövidinkát. De a legnépszerűbbek között az írsai olivér, a cserszegi fűszeres és a generóza is ott vannak, de a kunsági borvidék sajátja az ezerjó, például mor mellett kunsági ezerjó is. Egy eredetvédett és nagyon izgalmas bor, nagyon sokféle kínálattal, egy kadarkával a vörös borok közül, tehát nagyon sokféle kínálattal találkozhatunk, hogyha kunsági borokat kóstolunk.
Ezek a lágy, gyümölcsös borok kiváló alapot adnak a nyári hőségben egy-egy hűsítő, buborékos italhoz, a fröccshöz.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, ezzel a mai délelőtt véget ért a szerkesztő Herceg Tibor, a hangmester Szilágyi Zsolt és a gyártásvezető Mali Andrea nevében is búcsúzik a műsorvezető Horváth Szilárd. Vigyázzanak egymásra délelőtt és azután is, és ne feledjék, mai délelőtt műsorunkat meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Most 11 órakor, rövid krónika után kezdődik a Hely itt a Kossuthon. Szóval csak én búcsúzom önöktől, maradjanak velünk!